mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Hazafutás szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök Antal Ricsi. Labdarúgással kezdjük a Hazafutást. 1986. június 2-án, azaz éppen 40 éve, a magyar labdarúgó válogatott megkezdte szereplését a mexikói világbajnokságon. Irapuátóban a mieink 6-0-ás vereséget szenvedtek a Szovjetunió ellen. Ezt a mérkőzést nagyon sokan emlegetik azóta is, legalább annyian, mint az 1953-as angol-magyar 6-3-at. Nos, nézzük, a magyar csapat már a második percben 1-0-ás hátrányba került Jakovenko góljával, majd Alejnikov is betalált a 4. percben, aztán Bielanov 3-ra növelje a szovjetek előnyét a 24. percben 11-esből. Aztán egy kis szünetet követően Jaremcsuk szerezte a 4. gólt, Dajka öngóljával már 5-0 volt a 73. percben, és Rodionov is betalált a 80. percben. A mieinknél Disztl Péter volt a kapuban, Sallai Sándor, Róth Antal, Kardos József, Garalba Imre és Péter Zoltán, Nagy Antal, Détári Lajos, Kiprik József, Eszterházi Márton és Bognár György volt a kezdő 11 tagja, míg Burcsa Győző és Dajka László csereként lépett pályára. A szövetségi kapitány Mezei György volt. A mieink úgy érkeztek a világbajnokságra, hogy akár éremesélyesek is lehetnek, de aztán jött a valóság. Most felidézzük ennek a mérkőzésnek a részleteit a résztvevők segítségével. Következzék először egy archív felvételről Mezei György szövetségi kapitány.
A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul alatt, a szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakovenko a belőtt labdát kihasználva, leperdül a labdát kihasználva, megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek.
A magyar válogatott az egyik legszebb időszakát élte az 1986-os mexikói VB előtt. Ezt szokás Mezei György aranykorszakának is hívni, aki akkor a válogatott szövetségi kapitánya volt. Utólag elárulta, hogy már a VB előtt jelentkeztek a problémák, erről Balogh Balázsnak is beszélt egy régebbi interjúban.
Hát sajnos tények azok tények. Mexikó előtt úgy elszaladtak a játékosok a magánéletbe és egyéb dolgaikat illetően is, hogy azt nem lehetett tovább tartani. Az rendben van, hogy mi csináltunk hibákat nyilván, amit nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan melyik hiba vezetett hova, avval együtt, hogy az orosz csapatot sokkal jobbnak tartottam, mint a miénket, hiszen akkor Bajnokok Ligája elődjét nyert csapat Lobanovszkija jött be, Kijevi Dinamo, ami nagyon erős csapat volt, szakmailag erősebb, mint a miénk, fölfelé lévő ágba jutott csapat volt, mi pedig mentünk erősen lefele, hiszen annak a megkoronázása volt a lefele menetnek, hogy a bundák után még Debrecenbe és közvetlen a világbajnokságra utazás előtt nem átvallottak bundázni, és A bajnoki vacsoráról el is jöttem, mert nem bírtam nézni, hogy eszerűs arccal ott osztogatták a pénzt a játékosok. Ilyen erkölcsileg szétesett társasággal tovább lépni nem lehetett. Most is bánt, hogy játékosok itt kitalálnak minden magukkal kapcsolatban, hogy mentsék magukat, de hát arról is kellene beszélni maguk között, ha összejönnek, hogy hát ők megtettek-e mindent azért, hogy ott egy sikeresebb szereplés legyen, ahol együtt szerencsétlenül alakult ez a sors, de hát az a nagy válogatott kár, hogy ilyen befejezést ért meg.
Akkor nem volt annyi pénz a futballban, hogy kellettek ezek a bundák, vagy egyszerűen tehetetlenek voltak a játékosok?
Én a világbajnoki bejutásért 110 000 forintot kaptam. Ennyit tudok mondani. Most ítélje meg mindenki, hogy ez mekkora pénz volt. Rendkívül kevés pénz volt. Hogy most miért bundáztak, miért nem, én nem tudom. Igazából nem látok okot rá.
Említette, hogy már a világbajnokság előtt mondta, hogy ezt a társaságot nem szeretné tovább vezetni, mert hogy szétcsúszik a társaság, de hogy kezdődött ez? Miért lettek ilyenek a játékosok? Ezt azt hiszem, hogy a kívülállók nem nagyon tudták, mert az eredmények mindent elhomályosítottak.
Igen, ez a siker itt Magyarországon nagyon romboló. Nyugaton is, de nyugaton olyan szigorú keretek között folyik a profi világ élete, hogy ott azért nagyon nem engedhet meg a játékos dolgokat. De olyan, hogy jogosítványokat vesznek el VB előtt 2 hónappal, mert részegen vezetnek, hogy sportorvosit nem kap egyik játékos, mert tönkretette az életét, hogy a felesége szól az egyik játékosnak, hogy szedje ma össze valahol a játékos, mert eltűnt napok óta. Szóval ez mind annak tulajdonít, hogy a kontroll már megszűnt felettük. Én már nem jelentettem veszélyt számukra, ők elérték azt, amivel mindannyiuk egytől egyik külföldre tudott menni, hál' Istennek, és ez a magyar világ hol mennyekben, hol földbe tapos, hát ők a mennyekbe emelési fázisban voltak a VB előtt, ami nem használt. Ráadásul jött ez a 3-0-as brazil mérkőzés, ami aztán végképp betett, mert innentől kezdve már világbajnoki előttnek kiáltotta ki a meglehetősen zöldfélbe lévő egységet.
Az sem volt intőjel a játékosoknak, hogy azért teltház előtt Hollandia ellen, igaz, hogy nem volt már tért mérkőzés, de mégiscsak kikapott a csapat?
Hát az mutat megint valamit. A magyar futballkultúra csődje volt. Ez a csapat csodálatosat produkált, 5 mérkőzést megnyert, amikor a hollandok ellen egy nagyon jó csapat ellen itthon játszott, egy nagyon jó mérkőzést, ahol a hollandok 1 góllal nyertek. Abszolút normális helyzete a futballnak. Ilyenkor egy bejutott csapatot ünnepelni kellett volna, helyette Fitch koncert, meg egyéb. Szóval egy beteg világ volt már akkor is, most sem sokkal egészségesebb, és úgy tűnt, hogy a bukásunkat lassan már többen várták, mint a sikerek folytatását.
Az embereket nagyon érdekli ez a dolog, mert azt hiszem, hogy azóta közel nem voltunk ilyen helyzetben, mint akkor.
Az embereket érdekli, mert az embereket erre szoktatták. Kitalálni sztorikat, az ír a tészt az abálásról, amelyik média ember ott ette a mexikói edzőtáborba a virslit paprikás krumplival, és csurgott a szájáról a zsír. Ez egy ilyen világ. Erre szoktatták az embereket. Itt mocskolódásból, meg hőzöngésből, meg kitalált ész nélküli sztorikból meg lehet élni, könyveket lehet írni, pénzt lehet kapni. Hát a Végantal féle rémkönyvek jó példák erő, aval többet keresett, mint egész irodalmi munkásságával. Ez egy ilyen világ, így készítették fel az embereket. Most is isszük ennek a levét.
Elhangoztak olyan sztorik is, úgymond, amelyet a játékosok indukáltak igazándiból. Tehát amikor leszerepeltek, például azt mondták, hogy dopping volt a csapat, de elhibázott volt a dopping, csak hogy ilyen apróságokat említsen.
Aki ilyet kijelent, annak bíróságon kellene felelni. Ezért sajnos ezért felelős orvosunk már nem él, bár élne, biztos, hogy bíróságra vinné, mert az ilyen dopingvádat bizonyítani kell. Azon kívül önmagát lehet menteni a játékosnak, de hát a VB-ken rendkívül szigorú doping ellenőrzés van. Minden mérkőzés után át is estünk ezen. Soha semmilyen doping vétség nem érte a csapatot, a játékosokat. Én magam meg nem tudom, hogy mivel dopingoltunk volna. Hát úgy készültünk, mint 3 évvel ezelőtt bármikor.
Ön már biztos volt abban, amikor kimentünk 86-ban Mexikóba, hogy ez a csapat így fog járni, ahogy járt?
Hát azt mondtam, hogy nüanszok kellenek, hogy megússzuk a balét. Tehát az, hogy egy ilyen rendkívül sikeres csapatnál, az már a élet bosszúja, a sors bosszúja, hogy 4 perc alatt kap 2 gólt. Na most aki valaha volt 3000 méter magasan 40 fok melegben Mexikóban, az tudja, hogy az meg vége. Ez a két gól meg is öl egy csapatot. Most itt kitalálják, hogy ők fehér havat láttak meg szélre. Hát persze. Egy nagyon dédelgetett csapat hirtelen kap egy pszichikai sokkot. Azt minden mondhatta, hogy hó hullott 40 fok melegben, meg jégpályán játszott, mert ez így jelenik meg az ő tudatában.
Nem volt arról szó, amikor megtörtént az egész világbajnoki leszereplés, hogy nyilvánosságra hozza ezeket a dolgokat, hogy a játékosok folyamatosan züllöttek, nem jártak rendesen edzésre, eltűntek otthonról, mert ezek nem kerültek nyilvánosságra.
Most álljak ki a közvélem és mondjam, hogy most ki volt, meg kinek vették el a jogosítványát, meg hát ez nem egy eljárás. Én úgy gondoltam, hogy a játékosnak önvizsgálatot kell tartani, és azt kell mondani, hogy uraim, mi nem készültünk rendesen fel, mert ahelyett, hogy Debrecenben egy rendes meccset futballoztunk volna, bundáztunk. És akkor a tábornok urak helikopterre hozzák haza a csapatot, avval a címmel, hogy mert menni kell a válogatott edzőtáborába, ahol ott nem kellett menni, csak egy hétre rá, vagy öt napra rá.
Mezei Györgyöt természetesen többen és többször kérdezték a mexikói VB-ről. Most az Arcvonások című 2009-es műsorból következik egy rövid részlet.
Mint emberekre és számomra rendkívül kedves személyiségekre, kiváló futballistákra nagyon vágyom, hogy üljek le, meg beszélgessek velük, de a VB-ről nem tudok. Bennem annyi fájdalom van, amiről én soha senkinek semmikor nem nyilatkoztam velük kapcsolatban, hogy erről nincs mit beszélni.
Tényleg nincs?
Én egyetlen játékosra sem fogok soha egy rossz szót szólni. Az, hogy ők hogy próbálnak a sajtószereplés révén egy kicsit reflektorfénybe kerülni, nem érdekel. Megszoktam, hogy ez így működik. Mit tudok én annak a futballistának mondani, akit a VB-re menő előtti utolsó orvosi vizsgát eltiltott a sporttól? Mert elitta, eldohányozta, elkártyázta és éjszakázta az életét.
Hát annak semmit.
Hát most akkor miről beszéljünk? És sajnos sorozatban lehetne ezt elmondani.
Egy csapat kikaphat 6-0-ra még a Szovjetunióta is. Nem?
Büntetett a futball. Ez az igazság. Büntetett mindenkit, biztos, hogy engem is, mert túl szeretettel és túl filantrop emberként néztem a szakmámat, és nem a könyörtelen szakember szemével, hogy kell nézni, amit a neves kollégáktól láttam. Lehet szeretni Kovácsot, de ha szakmailag csak húzóerő, akkor annak repülni kell. Megbüntette a játékosokat is, kegyetlenül megbüntette, és ez törvényszerű. A futball egyszer ad, egyszer elvesz. A legrosszabb időben, a legkellemetlenebb módon tette ezt meg, de ez egy jogos törvény a sportágon.
Az 1986-os világbajnokságról egy közel egy órás anyag is készült, 100 év futball című rádiósorozat részeként, amelyben megszólalt Bognár György, aki tagja volt a 6-0-es vereséget szenvedő válogatottnak. Elmondta, hogyan él benne a VB emléke.
Csak pozitív emlék elsősorban. Szerencsésnek tartom magam, hogy én ebbe a válogatottba játszhattam, ebbe a 85-86-os válogatottban. Az én pályafutásom során ez volt talán a legjobb magyar válogatott, közösség szempontjából, eredményesség szempontjából, és nagyon sok jó mérkőzésen, győztes mérkőzésen szerepeltem, és egy olyan közösség volt, aki mindenképpen egy szép emlék számomra, még akkor is, ha a világbajnokság nem sikerült. A futballban benne van az, hogy az ember kikap, néha csúnyán is ki tud kapni, ezt mi sajnos átéltük, de ezzel együtt kell tudni élni, nem hiszem, hogy nagy tragédia történt. Elég nagy várakozás előzte meg ezt a világbajnokságot, pontosan az eredmények miatt és a mutatott játék miatt. Igazából, mivel más csapatok is kaptak 6-ot, meg 7-et azon a világbajnokságon, és nem csináltak belőle akkora tragédiát, mint itt Magyarországon, a közvélemény, a sajtó, vagy talán még mi is.
Most visszagondolva, nagyobb tragédiát csinált belőle a csapat, mint amennyit kellett volna?
Hát ránk is ránk ragadt az a fajta kritika, ami ezt a meccset illette, és hát mi is ilyen letargiába estünk. Én azt gondolom, hogy egy-két nap után ezt el kellett volna tudni felejteni, de ha nem is felejteni, feldolgozni és menni tovább, és emelt fővel csinálni, hiszen mi mindent megtettünk éveken keresztül, az a csapat nagyon jól teljesített. Sajnos, amikor a legjobban kellett volna, akkor nem sikerült. De hát ez benne van a sportban, más országoknál is előfordult, és emelt fővel csinálják tovább az életüket.
Milyen volt az a 4 perc, ami a Mennyországból a pokol bevezetett, de hogy ne fogalmazok ennyire titokzatosan, kiudasztunk a VB-re várakozásokkal teli, és 4 perc alatt 2 gólos hátrányba kerültünk az oroszokkal szemben.
Hát röviden úgy tudnám összefoglalni ezt a 4 percet, hogy meleg volt.
A szószoros értelmében meleg volt.
Igen, szószoros értelemben véve a déli 12-kor volt a mérkőzés, 45 Celsius fok volt, hihetetlen meleg volt, és jött ez a 2 gól tulajdonképpen a második és a 4. percben. Hát ezt azt gondolom, hogy egyik csapat se tudja feldolgozni olyan könnyen.
Tehát lehetett érezni bent a pályán, hogy abban a pillanatban nem tudunk fordítani, mert akkora sok érte a csapaton?
Igen, lehetett érezni. Én, mint az egyik legfiatalabb, körülnéztem, vártam volna valakitől a segítséget, valami mankót, hogy most akkor mit kell csinálni, és nem láttam senkinek az arcán azt, hogy na most még majd itt csinálunk valamit. Egyszerűen mindenki tanástalan volt, néztünk egymásra, nem értettük, hogy mi történt. Csináltuk mi a dolgunkat, hát nem fordítottunk hátat az ellenfélnek. Próbáltunk valami futballt összehozni, de egyrészt ez a 2 gól, másrészt az ellenfél annyira jó napot fogott ki, hihetetlen jól futballoztak. Szóval egyszerűen egy olyan csapat ellen játszottunk, aki elemében volt, nem is tudtuk őket feltartóztatni.
Az oroszokkal egyébként minden világbajnokságon rosszul jártunk, hogyha összekerültünk, sosem volt velük szerencsénk. Ezúttal mit találtak ki?
Nagyon jó napot fogtak ki, és ami a legfontosabb, hogy borzasztó jó játékosaik voltak. Szóval az akkori szovjet válogatott, az a Dinamo Kijevre épült 9 vagy 10 játékos, akkor nyertek európai kupa döntőt, kekket nyertek előtte 2-3 hónappal, hihetetlen jó futballistákból állt. Mi kifogtunk egy ilyen pehes 4 percet, és egyszerűen nem tudtuk ezen túlteni magunkat.
Ugye volt egy mexikói felkészülési torna a világbajnokság előtt. Ez a torna nem azt szolgálta, hogy egy kicsit lehessen szokni, hogy nincs annyi oxigén, és nagyon meleg van?
Ismerkedésnek mindenképpen jó volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy azt a hőséget, azt nem lehet európai embernek megszokni, azt el kell tudni viselni. Ezt mondta Lobanovsky abban az időben, és igaza volt. Nem kell, nem lehet rákészülni 2-3 hét alatt, ezt el kell tudni viselni abban a 90 percben, amikor a mérkőzés van. Ezt én is így gondolom.
A kapusunk ezen a mérkőzésen Disztül Péter volt, a második számú kapus pedig Andrus József volt. Most az utóbbi következik, aki Balog Balázsnak elmondta, szerintem mi volt a probléma ezen a VB-n.
Egy mondattak én összefoglalom, akkor rossz forma időzítés. Tehát előtte nekünk volt egy hónapos felkészülésünk, edzőtáborunk, magaslati tábor Ausztriában, utána kint Mexikóban a VB előtt már kint voltunk 10 nappal, ott dél 12-kor 40 fokba edzettünk, és a Burcsa Győző, aki kint játszott Franciaországban, akkor profiként az Auxerre-ban, azt mondta nekem, hogy figyelj Csufi, vagy világbajnokok leszünk, vagy úgy leégünk, azt mondja, én még életemben nem edzettem ennyit. És valóban így volt, tehát napi 3 edzéssel készültünk, olyan mennyiségű munka volt bennünk, csak az volt a baj, hogy ez 2000 méter magasan volt, déli 12-kor 40 fokba megy, és arra máshogy kellett. Tehát ez is kellett volna hozzá, csak sokkal hamarabb vissza kellett volna venni a terhelésből. A Franz Beckenbauer, kint játszottunk ugye németekkel, és megvertük őket kint akkor 1-0, és Franz Beckenbauer mondta a magyar stábnak állítólag annak idején, hogy ott úgy kell ugye ők Mexikóban nyertek VB-t, hogy úgy kell kimenni a VB-re, hogy minden játékosod 3-4 körös súlyfelesleg legyen, mert ott leégeted. A klíma, a magaslat az olyan, mert nem, hogy 2-3 kiló súlyfeleslege mentünk ki, hanem 2-3 kiló minusszal mentünk ki, mert olyan mennyiségű munka volt bennünk. 10 nappal korábban abba adjuk ezt a fajta terhelést, mert a 2000 méteren sokkal lassabban regenerálódik a szervezet, mint a tenger szinten. Akkor nem, a VB-t nem nyerünk, ez biztos, mert azért nem volt annyira extra csapatunk, meg az a játék, ez a középpályás labdaszerzés, pressing, ez abban a magaslatban, abban a 40 fokos hőségben az emberkínzás volt azt csinálni, ez iszonyú mennyiségű futásból, ütközésből, irányváltozásból állt, de a 4-be lehetett volna jutni.
Jeleztétek ezt esetleg Mezei Györgynek, vagy abban az időben ezt nem nagyon lehetett?
Hát nem, hát ő volt a szakember, meg ők, akik körbevették, azok mi játékosok, amíg játékos voltam, addig nekem fogalmam nem volt, hogy azon kívül, hogy a saját stílusomat próbáltam saját magamnak kialakítani, hogy terhelés, pihenés, arány, egyet én ismertem én is, meg a játékosok is. Edzeni, mint a barom. Igen, csak ma már mai eszemmel ez sokkal jobban beosztva, ennek van egy ritmusa a heti felkészülésnek, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy így kajakból 100%-on mindig.
Persze sokan megkérdezték Mezei Györgyöt, többek között én is, és ő volt, amikor egyszer azt mondta egy kicsit dühösen, hogy szét kell nézni, milyen állapotok voltak akkor a magyar futballban. Volt, akinek a jogosítványát vették el itt a vezetésért, bundabotrány volt, tehát hogy a csapat nem volt együtt morálisan sem.
Hát ezt én így nem mondanám. A maga keret, hát abban a keretben volt 90 mély játékos. Tehát mi barátok voltunk, gyakorlatilag összejártunk, családostól, feleségestől, minden bajnoki után közösen vacsorázni elment ezek. Tehát ez a része, hogy az morálisan nem volt együtt ez a csapat, ezt abszolút megcáfolom. Az a csapat, az teljesen rendben volt, az a csapat egyféleképpen nem volt rendben, túl volt edzve.
Andrus József után Eszterházy Márton is kifejtette a problémát, illetve problémákat. Hosszú a lista.
Ez egy nagyon komplex, bonyolult kérdés, és nagyon sok apró mozaikból áll összekezve attól, hogy kín volt a csapat Mexikóban, januárban nem vették komolyan ezt a nagy magassági ingadozást, meg az oxigénhiányos dolgokat, nem úgy állították össze. Nem is azt mondom, nem vették komolyan, nem készültek föl belőle a szakemberek megfelelően, nem úgy állították össze a felkészülést, egy nagyon erős alapozáson vettünk részt, a nyíl megsérült, operálni kellett, későn operálták, ment a húzavona az Austria-Wien és a szövetség között, hogy elengedjék-e a nyílt játszani, elengedjék-e, utána a nyílt az Erzsébet szállóra leparancsolták a buszról, hogy rendezze a sorait az Austria-Wiennél. Én a mai napig mondom, hogy az volt az egyik legnagyobb hiba, hogy a nyílt nem hozták ki, még akkor is, ha nem tudott volna játszani, vagy játszik 10 percet, vagy negyed órát, de ott lett volna a csapattal egy összekötő, egy meghatározó személyiség, tudott volna közvetíteni a játékosok és a vezetők között. Mondhatnám, én a tésztát nem említem, mert minden nagy csapat tésztát eszik a meccs napján, meg meccs előtt. Nekünk ez az újfajta étkezés egy ilyen komoly súlyvesztést hozott a csapatnál. Most félreértésnek nem kifogások, de én mondom a mozaikokat. 79 kiló voltam, én akkor 77 kilóval kezdtem a meccset, 3-4 kilót fogytam, a meccs végére kóvályogtam. Ott mindenki súlyfelességgel érkezett, hiszen tudták, hogy 3-4-5 kilókat fognak fogyni a mérkőzéseken. Nem beszélve arról, hogy mindenki este edzett, mi meg mindenki délbe edzettünk, nem tudom miért. Uzentek az Adidastól, a németek, mindenki, a Beckenbauerék, nem tudom ki, azt hogy ne edzünk délbe, ezt nem lehet megszokni, edzünk egyszer délbe, utána edzünk este 6-kor, 7-kor, 40 fok meleg volt, merőlegesen sütött a nap, nem volt árnyékunk, szénné égtünk, az egész napi programunk borult, hiszen hogyha délbe van az edzés, akkor tudsz egyet reggelizni, utána majd 4-kor ebédelsz, mikor vacsorázol, stb. Nem értettük, de nyilván, hogyha ott lett volna a nyíl, akkor szólhatunk volna, de így igazából az a láncszem esett ki, aki az összekötő kapocs és a vezér egyenisége volt a csapatnak. Aztán kaptuk ezt a 6-ost, 4 perc után 2-0 volt a Ruszkik ellen, az teljes káoszt idézett el a csapatba, de viszont rendeztük a sorokat, hiszen 3 nap múlva, 4 nap múlva a Kanada ellen nyertünk 2-0-ra, és utána én szerintem a legnagyobb hiba, amit a Mezi Gyuri elkövetett, de azért nem kritizálom, mert egy edzőnek mindig megvan a kapusa. Nekünk volt 3 jó kapusunk, a Disztus Szendrei és a Andrus Zsorzsi, és a Kanada ellen az a Szendrei nagyon jól védett, és én szinte sok hatásként értem, amikor a franciák ellen kiirdették a kezdő 11-et, azt hiszem a Nagy Andi is játszott, de amikor kezdi mondani a Gyuri, hogy és akkor kapuba a Disztus, a Peti volt talán a legjobb kapus, de mondom, mind a 3 kapus nagyon jó volt, és nagyon szeretem mostanáig is, nagyon szeretem. De én úgy gondoltam, hogy aki kapott egy 6-ost az egy hét múlva még benne van, és nem tudja azt a formát hozni. Nagyon meglepett ez a döntés, és hát valóban az első gólnál is hibázott a Peti. Én szerintem, hiszen oldalvonalról adták be a labdát, és a hosszú sarokról a stoppira fejette be, a szépen lehúzza a labdát tovább, passzolja a Sallainak, és akkor 0-0 az eredmény, 3 ponta simán ott vagyunk a 16 között, senki nem beszél katasztrofálóra a Ruszkik elleni 6-osról, de hát nyilván 1-0-nál visszasarkattam a labdát a Dajkának, felső léc vonal, ez már másodszor, az bemegy 1-1, nem mondom, hogyha a franciákon lehetett látni, hogy akkor is tovább jutnak, hogyha 0-0-at játszanak, vagy 1-1-et játszanak, meg akkor is tovább jutnak, hogyha nyernek, ők egyedül kikapni nem szerettek volna, hihetetlen jó csapatuk volt, Platini, Gires, Topira, Batisson, Bac.
2 éve nyertek Európa-bajnokságot.
Fantasztikus csapatuk volt, de lehetett látni azon a mérkőzésen, hogy a franciák csak arra figyelnek, hogy ne kapjanak ki. Mondom, az a mérkőzés simán benne volt a 0-0, aztán ki kellett támadnunk, mert tök mindegy, hogy 1-0-ra kapunk ki. Ami végül kiderült, hogy nem lett volna mindegy, hogy 1-0-ra kapunk ki, mert ha csak 1-0-ra kapunk ki, akkor 2 héttel tovább jutunk. De mivel azt hiszem 2-0 meg 3-0 már minden jó, de nem tudtuk akkor még, hogy a többiek hogy játszanak, tehát 2 héttel tovább jutottunk volna, 2-9-el meg kiestünk, nem lettünk legjobb harmadik, és hát akkor kezdődött ennek a magyar labdarúgásnak a szétforgácsolása.
na, jöhetünk előre, tehát hogyha a szovjetek is úgy akarják majd, én azt hiszem rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogy ha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szerelő jelencsukat, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, alejnyikok, tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kieviek villámgyors csatárához, most ő visszahegészte, hátra jól zár, most már a védelmünk, de vigyázzunk, nagyon ügyesen fordulhat alejnyikok, lőkos! Ez sok. 22 méterről.
Kedves hallgatóink, 40 éve annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott Mexikóban a világbajnokságon 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól a világbajnokság első mérkőzésén. Cseri és Bendegúz készített erről egy összeállítást, amelyet a hírek után majd folytatunk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlhajtott világ nem figyelre rád, ez jó ok arra, hogy megpróbáld, mint a pillanat kínált. Még itt vagyok veled, hát nem kell példened, de ha messze járok, a világ úgyis forog majd veled. Kár visszatartanod, csak majd okozhatok, mert én szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű valahogy. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl valós vagyok. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl valós vagyok.
Én még kívánok minden újat, hogy egyszerre mindent lássa, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, csak futnék a nagyvilágnak, mert tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak.
El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl volt vagyok.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Közel van Andoni Iraola liverpooli kinevezése. Magyar Péter fontos bejelentéseket tett Berlinben. Ma még marad a többnyire napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Christian Hertz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahelyi csapatától érkezett, amelynek korábban csapatkapitánya is volt. Minden eddiginél több 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben. Ecuadori színekben 5-en, Kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz egy-egy légiós. Utóbbiban a 108-szoros válogatott 2014-ben VB bronzérmes Memphis Depay, aki 2024 óta a Corinthians-t erősíti. A válogatott Cseboton személyében Szegedről erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB1-ben ezüstérmes szalnok. A 22 éves 3-as-4-es poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt 2 idényt a Szeged együttesénél töltötte.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat. Legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről vagy a következő 7 éves költségvetésről. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sólyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme. Ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. A női vezetők új generációja formálja át az intézményeket és kérdőjelezi meg a mélyen gyökerező társadalmi normákat. Erről beszélt az országgyűlés elnöke. Forshoffer Ágnes Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján azt mondta, az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak Magyarországon. A változásokban jelentős szerepet játszott egy alulról szerveződő mozgalom, amelyben a nők meghatározó szerepet játszottak. A házelnök a közéletben szerepet vállaló nők történelmi előképeiként az EGRI nőket említette. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Kölens Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. A Halhatatlanok társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói Érti Sándor és Szegvári Katalin alapította olyan előadó művészeknek, akik tehetségükkel kiérdemelték a társulat örökös tagságát.
Közlekedés.
A 82-es főúton Győr közelében az M1-es autópálya csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze. A 70-es kilométernél a főútat lezárták, a forgalmat megállították.
Időjárás.
Estig marad a többnyire napos idő. Ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 10-17, a Dunántúlon holnap 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatóink! Folytatjuk megkezdett összeállításunkat abból az apropóból, hogy a magyar válogatott 40 éve 1986. június 2-án 6-0-ra kikapott a mexikói világbajnokság nyitómérkőzésén a szovjet válogatottól. Cserjés Bendegúz összeállítása.
A bedobást követően pedig Kardos végezte el, Nagy Antalnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani tehervel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia. Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa. Burcsa lefedezi testével a labdát ügyesen, de három védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint ahogy mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy csel befelé, beljánogat, fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tetszes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetéstél. Itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es sugárt. Egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztült farkas szemet néz. Istenem, ha disztült ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól.
Az imént a harmadik gólt hallották, előre szólok, hogy a negyedik és ötödik gólt nem kell meghallgatni, hiszen nem maradt fent az archívumban. Talán jobb is így. Viszont fennmaradt egy beszélgetés nem is olyan régről, Sallai Sándorral, akivel Katona László interjúzott. Természetesen megkerülhetetlen téma volt az 1986-os kudarc.
Szerintem soha nem lehet feldolgozni. Azért nem lehet feldolgozni, mert azért akkor egy magyar játékosnak egyetlen csansza volt, hogy pénzt keressen azon felül, ami pont a megélhetésére szükséges abban a rendszerben, az mindenféleképpen külföldre kellett menni. Az elején, hogy aki 30 éves betöltött, akkor mehetett ki, gyakorlatilag hova mehetett ki levezetni. Tehát nem a csúcs időszakába csúcspénzért. Úgy éreztük, hogy ha ezen a világbajnokságon mi jól szerepelünk, és mivel előtte gyakorlatilag mindenkit megvertünk, aki ellen játszottunk, akár Európába, akár mondok a brazilok ellen, vagy bárki, vagy minimum pariba tudtunk játszani, akkor mikor mi felkészültünk erre a világbajnokságra, akkor úgy gondoltuk, hogy nekünk ott tényleg van valós esélyünk, noha senki nem volt elszállva magától, és nagyon sok munkát tettünk még bele, sőt szerintem többet is, mint kellett volna. És az biztos, hogy ha mi akkor nem az szovjet, ugye Szovjetunió volt, akkor szovjetekkel kerülünk egy csoportba, de még az sem baj, ha velük kerültünk össze, csak nem az első meccset játszottuk volna. Azon a kinti egy hónapot, amíg eltöltöttünk, mert egy hónap előtte kimentünk már, egyébként szerintem ez kicsit hiba volt, mert azt a légkört megszokni nem lehet csak túlélni. Hát 50 fok melegbe, délbe játszani alatt, így nyomja bele a fejed abban ilyen magas fűbe, mert ugye ott, hogy megéljen, ilyen magas szárakon volt a fű, akkor 98-os páratartalom, mert nem európai embernek való, és ahogy haladtunk előre, úgy szívta ki a zsírunkat, ugye ez az éghajlat, és hát utolsó mérkőzés előtti napokban azt vettük észre, ugye azon kívül, mit 10 gólokat szoktunk első osztályi csapatoknak edzővel csökkenni, és mindenki erről írt, és sok olyan megfigyelők voltak, meg mindenki be volt tolva a magyaroktól, főleg ugye a szovjet csapat, és azt vettük észre, hogy hát a szovjet diplomácia, a nagy tányérsapkás, pizsamás ember emberek egyre gyakrabban járnak be a mi vezérkarunkhoz, ahonnan a mezei kiberohangál ezekről a megbeszélésekről. Ez hozzánk annyiban jutott el, hogy nem foglalkoztunk vele, meg nem is mondott semmit nekünk erről a mezei.
Később se?
Hát ez nekünk, azt hiszem, eltelt közel 40 év, és még ez nem lett lezárva ez az ügy. Már úgy értem, hogy nem lett olyan mondás, aki miatt meg kellene mindig megkérdezni, hogy akkor most mi volt. Tehát, hogyha ez valamilyen szinten ugye le lenne zárva, és meg lenne magyarázni, mert mindenre van magyarázat, akkor lehet, hogy nem lenne ez a kérdés többet. Én a saját, meg a játékosom teóriáját, és a saját érzésemet tudom elmondani. Alig vártam, hogy jön a mérkőzés, és hogy ne délbe edzését, meg edzőmeccseket kell játszani. Odáig ugye mindenki külön, én a Détáriból aludtam egy szobába, külön kis kétágyas kis apartmanokban voltunk, köralakú, középen ugye egy ilyen rancs jellegű helyen, és ugye mindenki látott mindenki gyakorlatilag, középen egy nagy medencével, és ott az étterem, és úgy egy ilyen zárt hely volt, az is csak azt láttuk, hogy jönnek akkor a tányérsapkás szovjet látogatóba, ahol egyébként ugye nem nagyon lehetett bejönni senkinek, még újságíróknak sem egyébként, tehát ez probléma is volt, hogy miért nem engedték be az újságírókat, de mondták, hogy zárt helyen, de érdekes módon ezek aztán tudtak jönni Csőstől, és ugye nekünk saját szakácsunk volt, magyar szakácsunk, viszont mexikóiak szolgáltak fel egyébként, akik nyilván mindenre kaphatóak, de azt tudom, hogy amikor lefeküdtünk a mérkőzés előtti éjszaka, ugye és másnap azt hiszem már 9:30-kor mentünk ki a pályára, akkor hajnal 2 körül majdnem minden játékos kim volt a teraszon, tehát senki nem bírt aludni. Kimentünk a pályára, és ugye elkezdtünk melegíteni, és azt hiszem, én a garabával melegítettem, aludostam, és mondta, hogy én a félpályától nem láttam a kapufát, ilyen déli bábot láttam csak. És ahogy elkezdett a mérkőzés, onnantól kezdve azt éreztem, hogy akár, ugye, ami bennünk volt, automatice ez a tolódásos védekezés, meg letámadás, én mindenhonnan két ütemben, nem egy ütemben, két ütemben késtem le. Tehát ott kellett volna lennem, és akkor jött eszem, oda kéne mennem. Tehát gyakorlat, és aztán mindenki így volt, és iszonyú vergődés volt a pályán, és néztünk egymásra, hogy mi van veled. Hát a disztipegy az első gólt 30-40 méterről kapta, akkor vetődött el, amikor kijött a hálóból a labda. Tehát gyakorlatilag megmagyarázhatatlan dolgok voltak. Azon kívül, hogy hihetetlen sok volt, ugye a félidő 3-0 volt, és az a mezei, aki azért mindig tudott hozzátenni a csapathoz, vagy legalábbis lelkileg, vagy megpróbálta feltüzelni valamit, gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy menjünk ki, játszunk. Tehát ezt próbáljuk megfordítani. Tehát gyakorlatilag egy úgy érzem, nem csak azért volt ennyire lehangolva, mert 3-0 volt az ellenfélnek, hanem akár ő sejtetett valami mást is emögött, amiről nyilván soha nem beszélt, mert hát senki nem tud semmit. Azon kívül, hogy mi azon a mérkőzésen nem egy játékos, hanem az összes gyakorlatilag egy letompult, nem is tudom milyen játékot tudott produkálni, ahol a szovjetek azok lubickoltak, és mindenhonnan gólt rúgtak, mindenkit kicseleztek, azt csinálták, amit akartak, és mi úgy éreztük bent, hogy a Belanom az kb. 3-szor olyan gyors, mint mi vagyunk, és bármit csinálunk, ők mindig ők jönnek így győztesen, és ez nagyon rossz érzés volt így végigélni ezt a mérkőzést, és ha ott egy picikét nem sokkolódunk be, vagy ha csak beállunk mind a 11-en, mert a kapuba és nem kapunk több gólt, mondjuk, akkor még így is tovább tudtunk volna jutni, azt hiszem egy gól kellett ahhoz, hogy vagy kevesebbet, vagy többet rúgjunk, és mi is feljutottunk a csoportból, és ahogy teltek a napok, egyre jobban kerültünk vissza abba az állapotba, amiben ugye odáig voltunk, aztán ott azon a meccsen nem, utána megint. Szóval ezt a mai napig nem tudom én sem megmagyarázni, a rengeteg összeesküvés elméletet lehet tenni, de hogy valami történt, az biztos, mert nem egy játékosról beszélek, hanem egy csapatról. És hogyha egy csapat van pont ugyanazon a időpontban a csúcsának, a legalján, akkor ott valaminek történik el.
Sallai Sándor után Kiprich József következik, akit Balogh Balázs kérdezett.
Mikor kimentünk a világbajnokságra, akkor 4-be vártak minket. És ehhez képest az első meccsen puff.
Meséld már, hogy mit éreztél azon a meccsen, mert annyian elmondták.
Hát én nem tudom, tehát sokan mondják, hogy valamit megidattak velünk, vagy megedettek velünk, mert tehát a ruszki meccs előtt játszottunk egy edzőmeccset, egy mexikói első osztályi csapattal, és nem tudtunk elfáradni. És össze a ruszki meccs, és már bemelegítésnél nézegettük egymást, hogy itt valami gáz van. És gáz is lett. A harmadik percben még ment a himnusz, már 3-0 volt.
Valamikor így megbeszéltétek a többiekkel, hogy mi történhetett, ott jutottatok valamire?
Nem jutottunk semmire, hát mindenki tippelgetett, hogy mondom, hogy megitattak valamit, vagy megetettek valamit velünk, mert ilyen nincs, hogy egy héttel a VB előtt megyünk mind a szél, és mikor eljön a ruszki meccs, már a harmadik percben 3-0.
Edző is voltál, így edzői szemmel, nem láttál olyan hibát esetleg, ami miatt ez bekövetkezhetett?
Hát akkor még nem. Lehet, hogy a Mézga követett el egy kis hibát, Mézga is.
Mert... Mezei György?
Igen. Elengedett minket 3 napra, ugye mindenki szórakozott, meg jött, ment, és az első edzésen futottunk egy Coopert. Hát nem nagyon sikerült. És ő azt hitte, hogy nagyon szerelőben van a csapat, és ráállapoztunk. Tehát kimentünk Ausztriába egy nagyon kemény edzőtáborra, és ott tényleg olyan melót végeztünk, hogy már alig vártam, hogy bemászak az ágyba.
De hát ott Ausztriában nyilván nem ugyanazok a körülmények voltak, mint Mexikóban, ott inkább hideg volt, nem?
Hát igen, ott még hó is volt fönt a magaslaton, tehát, de le is jártunk, ahol nem volt hó a pályára, de az nagyon kemény volt az a 3 hét.
Na most akkor vége volt ugye a szovjetek elleni meccsnek, és akkor jött még 2 meccs. Ott is ugyanezt éreztétek, mint akkor?
Talán akkor már egy kicsit kezdtünk felszabadulni, vagyis frissebbek lenni. Ugye a Kanadát megvertük 2-0-ra, és akkor jött a francia meccs, ott meg kikaptunk azt hiszem 3-0-ra, vagy 3-1-re.
De ennek a sorozatnak azért voltak olyan mérkőzései, ami rólad is szólt, például ugye egy osztrákok elleni.
Hát soha nem felejtem azt a meccset, tehát ott akkor jutottunk ki a VB-re tulajdonképpen, egy óriási futballünnep volt Magyarországon, és ezt nehéz elmondani, hogy milyen érzés volt.
Ugye játszottatok Hollandiában, ott is sikerült nyerni Hulíték ellen.
Hát az nagy győzelem volt, az biztos. A Rijkaard, Hulít, Van Basten, meg nem is tudom, hogy milyen nevek voltak. Azt hozzáteszem azért, hogy ott az Andrus Ózsi szenzációsan védett, olyan labdákat fogott meg, amit nem hittünk el. Mi meg 2 bevertünk, úgyhogy így tudtunk nyerni.
Aztán utána az utolsó fordulóban, ahogy emlékszem, játszottatok visszavágót a hollandokkal, itt népünnepé készült a stadionban, aztán annak meg vereség lett a vége.
Hát igen, tehát akkor már kim voltunk a VB-n, de tehát full ház volt a népstadionban, és a vége az lett, hogy úgy kellett kimenekülni a stadionból.
Népharag volt?
Hát akkor igen. Annak ellenére, hogy kijutottunk.
Az 1986-os VB-n a fehérvári disztül testvérek közül Disztül Péter volt kint a csapattal. Ő volt a kapus a szovjetek ellen.
Mexikói világbajnokságon is úgy tudom, 5-en voltunk kint a csapatból, tehát azért nem voltunk egyedül, a Petya volt állandó kezdő tagja a Mezei fél akkori válogatott csapatnak, de a keretben benn voltunk többen, nagyon a Mexikóban is kint voltunk, és több-kevesebb lehetőséget is kaptunk, de azt gondolom, hogy az annyira fantasztikus válogatott volt, hogy abban nagyon nehéz volt az bekerülni, annyira összeszakott és jó társaság volt, hogy én büszke vagyok egyáltalán, hogy ott lettem Mexikóba ezzel a csapattal.
Azért gondolom, neked vannak erről kellemetlen emlékeid is, az a 6 gól a szovjetek ellen.
Hát tévedt. Nagyon jól emlékszem most már vissza, és jó érzésekkel. Akkor tényleg rossz volt, mert szinte a pályafutásunk egyik legrosszabb mérkőzését csináltuk, de ennyi után visszagondolva én büszke vagyok rá, hogy ott voltam, hogy végigcsináltuk. Az előtte levő évek és a sorozat a bejutásig fantasztikus volt, és így utólag visszagondolva tényleg egy óriási dolog volt, hogy ott lehettünk. Nem akarom elrontani az egészet, nem azzal kellett volna utána évekig foglalkozni, hogy mi történt ott, hanem hogy azóta miért nem vagyunk ott.
Ez így igaz, de még azt gondolom, hogy ha ez a témakör szóba kerül, akkor még mindenki keresi a nagy titkot, hogy mi volt ennek az oka, hogy a csapat nem azt hozta, amit nagy volt az elvárás, mert itt sokan azt mondták, hogy akár világbajnok is lehet a gárda.
Persze, utólag mindig lehet magyarázkodni, és akkori csapatnak volt egy koncepciója, volt egy elképzelése, hogy milyen felkészüléssel megyünk neki a VB-nek, és utólag már, amikor nem sikerül könnyen elemezgetni. Ez most is így van, igaz, hogyha kikapunk meccs előtt az ember elképzel egy taktikát, és utána esetleg rájön, hogy nem úgy jött be, hogy szerette volna, de azt gondolom mindenki legnagyobb harci kedvel, és úgy mentünk ki a világbajnokságra, hogy jó a csapat, megyünk, és sajnos az első mérkőzés nem úgy sikerült. Természetesen az mindenkinek ez maradt meg benne, és ez szomorú, hogy Petya is mondja, hogy az előtte évekig a menetelés, és azért egy meccsen ezt elfelejtették, hogy egy meccs, hogy ez mi volt előtte. Tehát én azt gondolom, nem kell leragadnunk most se azon, hogy most mi történt.
Annyit hozzátéve tényleg, hogy a brazil meccsen után, amikor 3-0-ra nyertünk, még mi voltunk, akik úgy maguk között beszéltünk, hogy hát miről írnak meg, miről beszélnek, hogy világbajnok cím. Mi nyugtattuk magunk a csapatot, meg egymást, hogy hát maradjunk a talajon, nem kell elrugaszkodni, még nem értünk el semmit. És a másik pedig, hogy mi azt a holland válogatottat vertük ki akkor a VB-ről, amely két év múlva, akit nem zavartak szét, két év múlva Európa-bajnokságot nyert. Tehát valahol itt is van egy kis kontraszt.
A hírek előtti összeállításban már adtunk egy rövid részletet a 100 év futball című műsorból, most ismét egy rövid részlet következik. Dajka László a 62. percben lépett pályára csereként, ő így emlékszik vissza.
Én azt mondom, hogy a magyar labdarúgás veszőfutása az 1986-os világbajnokság után kezdődött.
Tehát nem a világbajnokságon?
A kettő nem zárja ki egymást. Az, hogy most világbajnokságon vagy után, de hát ami utána következett, az a menekülés, jó képességű labdarúgók elmenekültek másodosztályokba, az a hangulat, ami akkor volt, mindenki próbált pillanatok alatt, akinek lehetősége volt megragadni valamilyen külföldi ajánlatot. Én azt mondom, hogy ki kellett volna vesézni azt, hogy miért történt az, és azt a csapatot még egy darabig együtt kellett volna tartani, és szépen fokozatosan fiatalokat beépítve életet volna alakítani egy olyan válogatottat, hogy nem tartanánk még itt lent, ha akkor az a csapat nem szélet szét.
Erre biztos, hogy nem vagy büszke, de hát végül is egy gólod van, még hogyha ez a gól öngól is, a szovjetek ellen, erre hogyan emlékszel vissza?
Picit most viccesen, gólra éhesen érkeztem a kapu elé, mert még nem rúgtam gólt a válogatottban, és akkor vettem észre, hogy Diszli Péter van ott. Nem akarok szegény kis Tokodival élcelődni, de majdnem hasonló eset volt. Na jó, viccet félretéve, középpályást játszottam, és a Zavarov azon a mérkőzésen, mint a kés a bajba, úgy szaladgáltak közöttünk az oroszok. És érkezett balösszekötőből, hosszantolt meg a labdát, én zártam be középre, és ahogy léptem, megtolta a labdát, lépett ki a Diszlipet, és a jobb belsőmről lepattant mellette, és bepasszoltam a Diszlipet mellett a kapuba. Ez volt az ötödik. Tehát nem első, nem második, nem harmadik, de egy nagyon kellemetlen élmény, ugyanúgy, mint az egész világbajnokság.
Van úgy még, hogy éjszakánként felébredsz és ezzel a mérkőzéssel álmodsz?
Hát már nincs.
De volt?
Hogy ne, hát az egy ideig az emberet ez nyomasztotta. Bár az hozzá kell tennem, hogy arra, hogy én világbajnokságon részt vettem, és tulajdonképpen mind a három mérkőzésen játszottam, egyen kezdőként, kettőn csereként, akármi történt a világbajnokságon, erre én nagyon büszke vagyok.
Mi volt ennek a 0-6-nak az oka? Ki hibázott, miben hibázott, hogy ez előfordult? Ez a magaslattal volt a gond, a táplálkozással volt a gond, mi volt a gond?
Majdnem mindenben hibáztunk egy kicsit. És ezek a 2-3-5%-ok, ami igazából nem sok, de ha összejönnek, akkor nagyon sok, pont úgy jöttek össze, amikor csúcsvonalra kellett volna lenni a csapatnak, akkor került a mélypontra. Tehát egy mélyponton lévő csapat lépett ki az oroszok ellen, nagyon-nagyon sok összetevője van.
De mik ezek?
Én is nagyon sokat gondolkodtam már rajta. Bajnokság után elmentünk távolba, többet kellett volna pihentetni a társaságot, lehet, hogy nem pihenték ki magukat a labdarúgók, lehet, hogy a magaslaton kevesebbet kellett volna edzeni, vagy nem kellett volna a magaslat egyáltalán, vagy lehet, hogy hamarabb kellett volna kimenni Mexikóba, lehet, hogy később, lehet, hogy csak korán reggel vagy este kellett volna edzeni. Napot se kellett volna látnunk. Aztán itt mindenki a tészta programmal is foglalkozott. Lehet, hogy az is 2-3%. Mindig azt szoktam mondani, hát a Kardos Józsi elő elveszik a pörköltöt, akkor ott probléma van. Mert arra átállni nem lehet pillanatok alatt.
Nagyon kevesen beszélnek egy okról, az pedig a szakmai ok. Nem lehet, hogy hibázott a kapitány is? Tehát, hogy nem jó taktikával játszottunk a szovjetek ellen?
Ez is lehet. Minden lehet, bár annak a csapatnak megvolt a szerkezete. Az a csapat tudta, hogy tulajdonképpen mit kell neki játszani, meg volt a formáció, mindenkinek a pályán belül a tökéletes helye, amit 3 éven keresztül bizonyítottunk is akárki ellen, hogy képes vagyunk bárkinek a játékát megölni, és abból ragyogóan fölfejlődni támadásba és akciókat vezetni, nem tudom. Szóval én azt nem éreztem, hogy a szovjetek ellen rossz taktika lenne, én egy dolgot éreztem. Borzalmas, rossz, kondicionális állapotban volt a társaság, majdnem átestünk a meszelésen.
Összeállításunkat pedig nem egy edző és nem egy játékos emlékezésével zárjuk, hanem egy íróéval, aki egy másik nézőpontból szemléli az 1986-os Szovjetunió elleni 6-0-ás vereséget. Mezei András így látta a kudarcot a 100 év futball című műsorban.
Igazságtalannak tartottam mindazt, amit Mezei Györgyel művelnek, mindazt, amit a labdarúgókkal művelnek, mert mindazoknak, akik a labdarúgásból jól megéltek, mindazoknak, akik a kudarcból hihetetlen pénzeket is tudtak szerezni más kárán, a legkevésbé úgy láttam a labdarúgás volt fontos. Van benne egy adat. 1983-ban 24. helyen állt a magyar labdarúgás Európában. Sikerült az első-második helyre fölhozni ezt a csapatot, és bekerült a világbajnokságba. Na most itt jön aztán a magyar mentalitás, hogyha valami sikeres, épp oly veszélyes, hogy majdnem veszélyesebb, mintha sikertelen. Minden más csapattal egyszer az életben megtörténik. Egy katasztrofális vereséget szenvedtek az oroszoktól. Ez a mentalitás, amely kis siker esetén már mindjárt azonnal a sajtó teljes segítségével a legnagyobb sikert jósolja, abban a pillanatban, hogyha nem éri el ezt a legnagyobb sikert, sőt valami kudarc éri, ami minden csapatot ér egyszer, akkor tövistől kell kivágni az egészet, akkor lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten, tönkre kell tenni. Na most azt a csapatot, amit nagy nehezen összeszedett, nem voltak benne különösebben zseniális játékosok, de mindenki tudta a szerepét. Hihetetlen munkával, a közösségi érzés erősítésével megcsináltak, megszerveztek. Egyszer lerobbant, egyszer kudarcot szenvedett, de kijutott a világbajnokságra, nem szabadott volna tönkretenni. Hiszen tönkretették, ugye? Azért írtam ezt a könyvet, hogy valamiképpen nem a veszett fejszennyelét, de megmenteni azt a csapatot, amely jobb volt, mint a magyar labdarúgás, amely mutatott valamit, ami egy edzői kiválóságnak is az eredménye volt, és eredménye volt annak a 11 embernek. Na most Mezei akkori véleményem szerint is becsületesen végezte a munkáját, méltatlanul érte a kiközösítés az, hogy szégyen szemre, de nem az ő szégyenére. El kellett távozni a Magyarországról, ugye?
Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Szögletrúgás balról, kapura csavarodik, Daszajev beletopphoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Daszajevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnikov rávezeti, kiszűrő alapát, és Liszt Péter szereli Alejnikov, és szétápászkodik, gól! De nem Alejnikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko. Ha ő. Itt a hatodik.
Kedves hallgatóink, a 40 évvel ezelőtti szovjetektől elszenvedett 6-0-ás vereségről emlékeztek a résztvevők. A mexikói világbajnokság első találkozóján a magyar válogatott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól. Hamarosan folytatjuk majd a sportkörrel a hazafutást.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. To do nothing.
knocks out of the question.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Köszöntöm a stúdióban mai vendégeinket, Bobori Balázst, Göbölyös Gábort és Gergelics Józsefet. Hát kezdjük focival, ugye az előző órában jó néhány érdekelt elmondta a véleményét arról, ami 40 éve történt, ugye a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon, Irapuátóban 6-0-ra kikapott a szovjet csapattól, erre emlékeztek a főszereplők, és Mezei Györgyöt is megidéztük, aki elmondta erről a véleményét. Hát akkor azt gondoltuk, hogy ez a magyar futball muhácsa, sokat emlegettük ezt a mérkőzést, gondolom ti is, csak úgy, mint a 6-3-at legalább annyit hallottunk róla. De hát azért utána egy kicsit átértékeltük, legalábbis én magamban biztos, mert hogy azóta nem jártunk világbajnokságon, és ez sajnos az a sorozat folytatódni is fog. Ti hogy emlékeztek erre, Balázs? Nem tudom, te láttad? Urak, olyan fiatalok még, hogy
szerintem csak
én láttam
élőben.
Én 79-7 éves voltam.
Akkor te emlékszel?
Persze, persze. Nem ment el otthon a Videoton TV, úgyhogy ment a panelba.
De pont egy VB ciklusa vagy idősebb. Nekem az első futball élményem az a 90-es világbajnokság volt. Én 83-os vagyok. Én elmondhatom magamról, hogy én nem láttam magyar válogatottat labdarúgó világbajnokságon szerepelni.
Én láttam a 78-ast is már, ugye, mert 69-es vagyok, és jól emlékszem rá Törőcsikékre, ami történt. Aztán láttam a 82-est, a 86-ost is, ugye azóta sajnos nem láttam.
Oké, de irigykedem, mert te láttad, és egyébként éppen ezért inkább mondjuk úgy elmondásokból, meg nyilván az ember olvasotta, hogy a labdarúgás iránt érdeklődött, és én abszolút azt látom, hogy a magyar futball, magyar futball nagyon sokáig nem tudta kiheverni Irapuatót, és főleg azt nem, hogy miként történt ez így. Tehát, hogy ott azért azt végig gondolva, hogy a magyar válogatottat majd, hogy nem titkos favoritnak, vagy sötét lónak tartották ugye a brazil verés után többek között, és ennek fényében volt nagyon fájdalmas az a 6 gólos vereség, és én azt érzem, hogy nagyon-nagyon sokáig nem heverte ki a futball. Én azt mondom, hogy egy nagyjából egy 3-4, maximum 5 éve érzem azt, hogy már nem annyira téma, már nem ebben élünk, hanem sokkal inkább abban, és egyébként ebben nagy jelentőséget tulajdonítok és Szoboszlai Dominik megjelenésében, hogy újra van egy olyan világsztárja a magyar labdarúgásnak, amely, ha nem is felülír mindent,
akkor nem a rövid nadrágra gondoltál.
Hogy fókuszba kerül a pozitivizmus, az, hogy van világsztárunk, tehát, hogy már nem erről beszélünk, hogy mit miért nem. Most nyilván, amikor nem jutottunk ki, akkor persze újra szóba került. Egyébként nekem volt egy nagyon nagy álmom, mondom, anélkül, hogy láttam volna, én ezt úgy azt álmodtam meg, vagy erről álmodoztam, hogy a magyar válogatott kijut erre a VB-re, az első meccsét Mexikóban játsza, megnyeri, és ezáltal ott lezárja.
De az oroszokkal nem tudtuk volna.
Nem. De mondjuk Üzbegisztán, mint volt utódállam, méltó ellenfél lehetett volna. Tehát, hogy én ezt nagyon szerettem volna, hogyha így történik, de hát így meg az a lehetőség van, hogy ugyanúgy 44 év után jussunk ki majd világbajnokságra, ahogy az Európa bajnokságra 16-ban.
Balázs, te milyen emlékeket őrzöl, ha már láttad?
Nekem emlékképeim vannak erről, tehát, hogy arra emlékszem, hogy néztük a szovjeteken egy meccset, és sok volt, de hát egy 7 éves gyereket nyilván, nekem Diszli Péter szerepe volt ott, mert én akkor olyan volt, mint egyik, akinek nem lehet gólt rúgni, aztán a negyedik percben már ugye 2 volt, úgyhogy ilyen dolgok. A Kanada meccs van még meg, hogy ott Burcsa Győző azért többet játszott, és ott a legféltettebb testrészén talált el egyszer egy labda, és ott tápolták. Tehát ilyesmi ragadt meg bennem, illetve egy otthoni beszélgetés, hogy a harmadik meccsre ugye a második meccsen Szendrei védte a kaput Kanada ellen, és a harmadik meccsre visszakerült a Peti a kapuba, és ott ment, talán a barátokkal nézték a szüleim meccset, és akkor ment ott a vita, hogy jó döntése, hogy visszakerül a Peti a franciák ellen a kapuba. De hát ahogy én itt nézegettem azóta is a gólokat, azért sokról nem tetett a világbajnokságon sem, tehát itt többnyire kiszolgáltatott helyzetbe hozták. Én szerintem a következmény az, ami sokkal fontosabb ennél, mert mondjuk azon a világbajnokságon sokan szenvedtek el, vagy többen is elszenvedtek hasonló arányú vereségeket, aztán mégsem lett olyan következmény, például az Uruguay is, de aztán későbbi szakaszban a dánok is csúnya vereséget szenvedtek, mégsem tűntek el a futball nagy színpadáról. Ugye ott lényegben szétzavarták azt a csapatot edzőstől, kvázi idősebb játékosoktól, a 30-hoz közeli játékosoktól, mindenkivel együtt, és szerintem ez nem volt a jó út, tehát hogy az értékekre kellett volna alapozni, nyilván más közhangulat volt, tehát ott azért akkor már egymás után a harmadik világbajnokságon voltunk újraként, volt előtte egy sikersorozat, megint azt hittük, hogy mi vagyunk a királyok, csak aztán nem. És én hajlamos vagyok azt is elhinni, hogy nagyon elszúrták a felkészülést a szakmai stáb tagjai. Nem lehet délben edzeni 40 fokban a tűzőnapon húzamosabb ideig, tehát ilyen nincs tényleg. Ezt több játékos elmondta, hogy ezt nem lehet megszokni. Ráadásul úgy rül ki a szervezet ezeken az edzéseken, hogy biztos vagyok benne, hogy volt orvosi stáb, aki ezt próbálta pótolni. De hát ugye én azt gondolom, hogy mesterségesen a természetes folyamatokat csak ilyen tüneti kezeléssel lehet megoldani, úgyhogy elhiszem, hogy ők nem bírtak menni azon a mérkőzésen.
Nekem megmondom őszintén, ez egyik kedvenc témám. Én szerintem az összes létező filmet, hanganyagot, újságcikket elolvastam ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekel az, hogy egy előzetesen sötét lónak, de mondjuk tegyük fel azt, mondjuk egy negyed döntőbe várt csapattal megesik egy ilyen vereség, és még amikor elkezdtem vele foglalkozni, akkor én ezeket az összeesküvés elméleteket, tészta, meg valami méreg, mérgezés, nem tudom, e felé hajlottam.
Mondjuk Egervári de... Sándor, bocsáss meg, amikor ott voltam a születésnapján, azt mondta, hogy biztos, hogy volt mérgezés, mert volt egy olyan berendezés, ami soha többet nem volt ott a meccsen, mert ő is ugye ott volt a VB-n, csak a szovjetek elleni meccsen. Ezt most is állítja.
Megmondom őszintén, el tudom képzelni, de főleg egy pont Mezei György halála után itt a Sportrádióban leadtatok egy nagyon régi, nem tudom, majdnem 2 órás interjú volt, és abban beszélt olyan dolgokról, amiknek az együtt hatása szerintem a lehető legrosszabb pillanatban érte a magyar válogatottak. Ugye volt itt a világbajnokságot megelőző szezon, az egy csúnya bundabotránnyal ért véget. Jó néhány játékos a válogatottból elméletileg annak ugye érintettje volt.
Ezt az interjút én készítettem, és hagyd tegyem hozzá Fehérváron, ugye akkor ott igen. volt Mezei György, és hát voltak
tehát a mondta is, hogy nem is akarja elvállalni igen. a VB-t, tehát ez is szóba igen. került, hogy ő lemond a válogatott éléről.
De olyan volt ez a beszélgetés, hogy fölhívott utána a telefonon, mert kicsit összeszólalkoztunk a nyílt kérdéseim miatt, és mondta, hogy szerkesztő úr, hát ne haragudj, hát tudod, hogy vágd ki azt a részt azért majd, hogy nehogy, mert ott fölharsant bizony, mert én ezeket elmondtam, amit te is mondasz, igen. hogy összeesküvés elméletek voltak, és kértem, hogy reagáljon rá.
És nem tagadta őket, nem. tehát hogy szó se volt erről, ugye azt is elmondta ugyanebben az interjúban, hogy a brazil verés után jó néhány kulcsjátékossal elszállt a ló, tehát hogy azt hitték, hogy ők a legnagyobb királyok. Nem edzettek, nem voltak olyan állapotban, és szerintem ezeknek az együtt hatása eredményezte ezt a 6-1-es vereséget, bár az a rész, arról már játékosok beszéltek, hogy valaki fölmegy a pályára, és azt érzi, hogy belesüllyed a fűbe, tehát hogyha azt egy vagy két játékos érzi, akkor azt még úgy el tudom fogadni, de az, hogy a csapatból mindenki így lép pályára, ott viszont valami tényleg gyanús. Tehát azt viszont úgy érzem, hogy sose fogjuk megtudni. Nagyon-nagyon jó lenne. Szerintem most már ez csak így kutatni érdemes ezt a témát, de most már csak egy ilyen rossz emlék. Egyébként szerintem a egyen mikorosztályunknak talán a magyar jugó az, ami hasonló. Az bár egyébként hozzáteszem, hogy ott az előzetes erőviszonyok igen. alapján benne volt, hogy kapjuk azt a
tehát ott azért ilyen különbség volt.
Csak egy dolog gondolja, hogy azért azt a brazil-magyart most az évfordulón, hát megismételte a televízió, tehát ez akkor igen. jelentősége volt ennek a magyar-brazilnak, mikor 3-0-ra nyertünk, hát csoda, hogy kicsit sokat gondoltunk?
Azért gondoltunk sokat, mert hát most már így visszagondolom, nyilván más volt a futballvilág, tehát ott még a barátságos meccseknek azért nagyobb jelentősége volt, ettől függetlenül az egy tartalékos brazil válogatott volt, tehát ezt akárhogy próbáljuk szépíteni, hiányzott 3-4 olyan kulcsjátékos, akik akkor sztárnak számítottak akár az olasz bajnokságban, vagy éppen otthon hazájukban, Brazíliában. Én itt sokkal inkább ilyen problémákat is látok, vagy visszagondolva nem tudom, tehát ugye nem voltunk ott, nem voltunk a csapat környékén, ezekről nagyon nehéz beszélni, de hogy például Nyilasi Tibor esete, akit az ausztriai magaslati edzőtáborra felült a buszra, és leszállították, hogy neked nem kell jönnöd, egy gerincműtét után lábadozott, és úgy az lett a döntés, hogy akkor ő nem fog Mexikóba menni, hogy ki tudja, ha csak ott van a kispadon, vagy csak ott van a társasággal a harmadik világbajnokságán Nyilasi Tibor olyan emberekkel, akik életük első világbajnokságán van, hogy ő mit tudott volna csak a jelenlétével segíteni. Egy esetleg egy olyan szituáció, hogy 3-0 a szovjeteknek a félidőbe, és bemegy az öltözőbe két mondat erejéig, bár nem tudom, hogy milyenek voltak a hierarchikus viszonyok, hogy egyáltalán Mezei György engedte, hogy a rutinosabb játékosai átvegyék néha a szót, vagy egyedül maradjon a csapat az öltözőbe a kritikus pillanatba. De nagyon sokat lehetne beszélni. Tehát én ilyen ételtésztás, meg ezekben az összeesküvés elméletekben nem hiszek, abban már sokkal inkább, hogy itt bizonyos orvosi beavatkozások sem voltak sikeresek, ugye itt beszéltek vérdoppingról, meg a magyar szálláshelyen később megtalált ampullákról, meg ilyen
infúziós... Hidegen vették le a vért, és melegen
igen,
adták
igen,
be.
Igen, tehát, hogy... Nyilván ezt egyszer valakinek nagyon-nagyon őszintén el kéne mondania, bár lehet, hogy ami történt, ez egyszerű olyan eset, hogy tényleg fizikailag ezek a játékosok nem voltak toppon, átrontak rajtunk a 40 fokban, kaptunk egy hatost, és ennyi a történet, ez mással is előfordult.
És ha visszaemlékszem, hogy szabad beállok, tehát ott nem egy ütemes késésben voltunk, hanem ilyen 2-3-ban, tehát annyira látványos, tehát ilyet futball a VB-n egyszerűen nem láttunk,
hát, szerintem. Egy olyan masszív, hát te Balázs emlékszel Garabára, hát kőkemény volt, szikrázott minden körülötte, és szólt, hogy gyerekek, ti is ugyanezt érzitek, mint én a bemelegítést, én azt mondja, nem láttam, homályos volt a látásom. Tehát valami, bár nem tudom, ti voltatok-e Mexikóban, én leszálltam Mexikóban, a fiamnál voltam éjszaka, 11 óra volt, vihar volt előtt, tehát ott gyorsan jön-megy. Kimentem, és nem akartam levegőt kapni. Hát most úgy belegondoltam akkor, hogy mi lehetett ott akkor?
Hát futballozni kell.
Mindig elmondom, hogy minden ember más, én például saját magam az állatfaj vagyok, ezt mindig elmondom, 40 fokban én kimegyek délbe teniszezni, tehát hogy én imádom. De azt tudom, hogy nagyon sok embernek iszonyatosan megterhelő, és nem azon múlik, hogy mennyire vagy edzett, minden embernek van egy termóháztartása, valaki bír, én meg a hideget nem bírom. Tehát, hogy nem véletlenül meg...
Az itteni 40 fok is más, mint az ottani.
Arról nem is beszélve, de én mondjuk távol-keleten voltam, és tapasztaltam ilyet, engem sem ennyire nem zavar, de az emberek döntő többségét, mondjuk Európában, vagy itt Magyarországon biztos, hogy zavarja. Tehát ugye nyilván ez Mexikóban egy elég különleges körülmény volt. Egyébként azért ilyenre a mostani csapatoknak is majd fel kell készülni. Pont ezt akarod,
itt most meccseket fognak játszani.
Igen, meg egyébként, de hát ez nem lesz nagyon jó, nyilván Mexikó extrémebb, de egyébként azért a floridai hőség is, az sem lesz sokkal kellemesebb, hogy így mondjam. Úgyhogy ez ilyen szempontból is érdekes lesz ez a VB, meg hát a tavalyi klubében, hogyha visszaemlékszünk, rengeteg halasztás is volt, különböző eső, vihar, zápor, villámlás, tehát hogy itt volt minden. Úgyhogy egyébként még ami egy dolog eszembe jutott, hogy én gondolkoztam, mert itt mondtad a jugót, azért nagyon szörnyű vereség volt, de még egyszer ott azért nagy különbség volt. Nekem például, ami fájdalmasabb volt, személy szerint Andorra.
Azt hiszem Málta.
Egyébként az is durva volt.
Hogy Feröer.
De Andorra. Szerintem nálam az volt a totális mélypont, és az pedig már akkor volt, amikor egyszer kim voltunk az EB-n. De azt szerintem az egy nagyon fájdalmas pillanat volt, mert arra mondják azt, hogy ez tényleg egy NB1-es liga válogatottal is meg kellett volna verni, mert ott mi voltunk tartalékosak, tényleg.
Hát igen, csak ott a bal hátvéd, de NB1-es meccse se volt, tehát még az NB1-es liga válogatottban se játszhatott volna, mert a Tóth Balázs nevezetű videótonos bal hátvédnek nem volt NB1-es meccse, úgy volt bal hátvéd a válogatottban.
Na jó, de vissza a 86-osra.
Egy záró gondolat, bocsánat, tényleg csak annyi, hogy egyébként meg azt én sosem értem, hogy túl dramatizálunk dolgokat, és egyébként túlzottan pozitívak is tudunk lenni. Tehát tényleg ez a sírba és a mennybe tudunk lenni. Erre mindig elmondom azt a példát, hogy brazil válogatott egy hetes kapott a német válogatottól, ugyancsak VB-n, hazai VB-n. Tehát, hogy akkor tehát azt föl kell fogni, a sportban van olyan, pont ilyen esetben 4. perc, 2-0 oda, van olyan, hogy megtörsz.
Jó, egyszerűen... csak tehát a braziloknál meg azért benne van az, hogy ők jó eséllyel ott lesznek. Nem, hanem hogy jó eséllyel ott lesznek 4 év múlva a VB-n,
ja, az
és kiköszörültik a csorbát. Igen, nekünk ez azért fáj annyira, mert azóta nem voltunk VB-n.
Na jó, de hát nézd meg az olaszokat, most ők sem lesznek ott már a harmadik.
De tényleg ez lenne, hogy van ilyen, hogy kapsz egy 6-os, még egy nagyon jó csapat is, hát tényleg előfordul, megtörténhet.
Ugye Tisztel Péter előtte a Videótonnal benne volt a nagy menetelésben, kijelentette, hogy lehet a Bernabéuban gólt kapni, mert ugye ő nem kapott ott egy nulla, nyertünk Maier góljával. És Andrus Józsi nekem azt mondta itt a 70. születésnapján, hogy elvileg úgy volt, hogy majd ő lesz az első számú kapus, Mezei György azt mondta neki, de az utolsó edzésen a Honvédnál a Dózsa Attilával edzettől mindig együtt, mert hogy nem volt egy magas termetű kapus, Dózsa meg egy jó, és hogy gyakorolta azt, hogy ütközön ilyen nagy darab dromedár csatárokkal. És valahogy az leérkezésnél a Dózsa pont ráesett a bokájára, bokaszalagszakadás, úgyhogy alig-alig tudott kimenni a VB-re. Hát akkor Peti megúszta volna ezt a 6-ost.
Nem, tehát nyilván erről beszéltünk, hogy mi lett volna, ha itt visszatérve erre, ugye, amíg más nemzetek 4 percet keseregnek egy ilyen veresége, mi 40 évet, tehát, hogy itt ezen kellett volna már ott azonnal túllépni, és egyébként tényleg, hogyha egy picivel másabb az önértékelés talán ott, és máshogy gondolkodik, vagy mások az előzmények, és nincsen sikersorozat, akkor valaki mondja azt, hogy gyerekek, a franciák ellen is álljunk be, bekeljünk, ne kapjunk gólt, vagy kapjunk egyet, így is tovább jutunk.
És egy gólom út, ugye?
Ezt mondom, hogy itt bárkinek, hogy
tőle valaki... Azért felejtsük, hogy 1986-ot írtunk, még másképpen kommunikáltak akkor, mint most.
Hát ezért mondom, teljesen más volt a közeg is. Tehát,
hogy... értem, de tényleg teljesen egyetértek, tehát, hogy valahogy mi nagyon sokszor úgy vagyunk kódolva, hogy egy ilyen, és akkor szétzavartuk azt az egész csapatot, miközben nyilvánvalóan nagyon sok értéke volt, és akkor látjuk, hogy mi a vége. De egyébként ezt mai napig ugyanezt látom én, hogy egy magyar válogatott vereség mit okoz az emberekben, és mit gondolnak akkor, amikor a 14-es veretlen szériánkban vagyunk. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem ott is volt ilyen probléma, hogy egyszerűen mást gondolt a közvélemény az esélyeinkről, és éppen ezért sokkal nagyobb volt a csalódás megint, mert az, egyszerűen az emberek...
A EB-re kijutásra gondolsz?
A mostani EB-re gondolok, amikor tehát a Svájc elleni meccs, amit egyszerűen azt gondolták az emberek, hogy mi Svájccal egy szinten vagyunk, ami nem volt igaz. És én mindig azt látom, hogy nincs meg a realitás érzék, és ebben egyébként én mindig elmondom, hogy ebben nyilván van egy néplélek, de én mindig azt gondolom, hogy nekünk újságíróknak is ebben van felelősségünk, hogy ne keltsünk olyan érzéseket, ami elrugaszkodik a realitástól. El lehet mondani, hogy ez a válogatott képes a bravúra, tehát Svájc legyőzésére, de azért azt jelezni kell, hogy az egy bravúr. És nem azt erősíteni, hogy mi egy szinten, sőt, akár jobbak vagyunk, mert mi az EB-re úgy mentünk, hogy 14 veretlenek.
Én ezt akarom mondani, és nem tudom hányszor elmondani, hogy pont a Svájc meccs előtt, hogy nálunk ott van a felcsút bal szélsője, a angol másodosztályba futballozó középpályás, a Bundesliga 2-es védő, aztán az Újpestbe éppen magát visszaverekedő csatár, akkor a Csobot Kevin pont a Újpestből alig játszott előtte fél évig, utána az utolsó hónapokban meg és végül kikerült az EB-re, és próbáltak összehasonlítani a svájci csapattal, ahol mindenki topligás futballista.
Na de ne felejtsük el, hogy akkor is volt egy nagy sorozata a magyar válogatottnak. Kikaptunk itthon Budapesten ugye a hollandoktól, az volt egy ilyen figyelmeztető jel.
De folyamatosan azt kellett volna hangsúlyozni, hogy ez nem normális.
Igen.
Tehát, hogy ez a realitás alapja nem túl sok. Nagyon szépen összeállt az a válogatott, együtt volt, jó volt a taktika, de nem lehet mindig, és még most se lehet mindig azt várni a magyar futballtól, hogy majd üzenbiztosan verik a középmezőny csapatait. Nem fogjuk, hát mert én nem
akarok meglátjuk.
Nézzük meg a finnek ellen például, hogy mit fogunk szenvedni.
Sőt, nem ez a Béli Víző, az erről fog szólni, így mert itt ilyen csapatokkal fogunk találkozni, amelyet nekünk mondjuk úgy, hogy üzenbiztosan meg kell verni ahhoz, hogy mondjuk a következő VB-selejtezőn, pótselejtezős helyen végezzünk, vagy a következő EB-selejtezőn kijussunk.
De hát ilyen üzenbiztos győzelmek már nem nagyon vannak, és szerintem nincs. A világbajnokságon sem lesznek. Ugye mondtátok már ti is, hogy Mexikóban is ugye játszani fognak nyilván a csapatok, és hát olyan gárdák is kijutottak, Curaçao például, amelyik még okozhat meglepetést, tehát lesznek meglepetések. Én nem tudom, én most egy picit kíváncsi vagyok a véleményetek, hogy várjátok ezt a VB-t?
Mi, tehát én azt mondom, hogy nagyon sok egzotikus válogatott jutott ki, de lesz köztük olyan, amelyik meglepetésre jól fog szerepelni, de mondjuk ha van 6 ilyen válogatott, abból mondjuk egy jó lesz, a másik 5 meg nem lesz jó. Itt igazán számomra a kérdés az inkább az, hogy a jó csapatok mennyire lesznek jók az elején, szerintem semennyire, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú VB, aki az elején nagyon jó lesz, azt szerintem nem fog tudni végigmenni. Ezt már a 7 meccses rendszerben is elmondtuk, mert azért egy hónapnyi csúcsforma nincsen. Ahhoz, hogy valaki a végén jó legyen, én szerintem az elején...
Hát ráadásul úgy, hogy még tegnap ünnepelt a párizsi csapat is, meg az Arzenál szomorkodott, és ugye hány játékos megy onnan is majd?
Rengeteg.
Arzenálból mondjuk abból talán nem annyira sok. Nem?
Hát de azért mert biztos, hogy mennek most.
Na szóval,
mindegy.
Itt ez a VB. Egy kicsit olyan ez, nem Balázs, kézilabdás nyelvre fordítva, hogy az Európa-bajnokságot sokan erősebbnek tartják, mint a világbajnokságot, hogy azért itt is valószínűleg lesznek olyan meccsek, amelyek főleg így hajnaltájban, magyar idő szerint nem biztos, hogy kiverik az embereknél a biztosítékot, hogy muszáj megnéznünk.
Hát én a saját magamon érzem, hogy semennyire nincsen. Semmiféle várakozás bennem, izgalom, ami korábban azért egy világbajnokság esetében nem tapasztalatot, vagy én nem is tapasztaltam magamon, akkor sem, hogyha tényleg a 86-os VB az utolsó, amit gyerekként átéltem, de utána azért mindig voltak olyan csapatok, akire kíváncsi voltam. Eleinte az argentinokat nagyon szerettem, aztán nyilván az olaszok, de most valahogy ez nekem a csoportkör az teljesen hidegen hagy, de én ezt nem, tehát hogy nem tudom elképzelni, hogy egy hajnali meccsén én fönnmaradjak, én nem, nagyon nehéz ezt mondanom, az sportújságíróként, de hogy...
Én kénytelen leszek.
Nem mindegyiket.
Ahol 5-ből 5-ször éjszakást leszek.
Azt hiszem, hogy viszonylag nekem szerencsére nagyon írnom nem kell majd a világbajnokságról, így önszorgalomból nyilván nézem majd a meccseket, de...
Nagyon egyetértek veled, én szerintem a 32 egy teljesen ideális létszám volt. Ugye valaki már azzal sértett egyet, hogy addig emeljék. Én azért szeretem, hogyha egy-két egzotikus, tehát egy Costa Rica el tudott jutni a 32-es, mert szerintem ezek jó dolgok. De az, ami most van, azt szerintem nagyon sok, tehát hogy ez nem jó. És nem szeretem, azért szeretem, amikor a kettő hatványa egy mezőny, ugye 16-32 is itt lehetne sorolni, mert egyszerűen én azt nem tartom igazságosnak, hogy ez a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik. Iszonyatosan nem mindegy, hogy milyen a hát, csoport összetétele. Tehát én értem, tehát nehéz összehasonlítani 2-3 pontost, amikor nem ugyanaz a csoport. Én ezt nem szeretem, tehát én ezért is jobbnak tartottam a 32-t, mert egyszerűen igazságosabb a rendszere. De azért, mint minden világtornán, a lényegi rész az a kieséses szakasz, tehát hogy azért mindig ott vannak a leglegendásabb mérkőzések, az igazi drámák, amikor a tényleg jó csapatok, vagy meglepetés csapatok találkoznak jó csapatokkal. Én azért azt a részét mondjuk úgy, hogy már most várom. De erre most júliusig várnunk kell.
De hát most igen, még az egyenes kieséses szakaszban is fognak olyan csapatok bejutni, akire mondjuk a
De
itt az elején szurkolhatunk majd egy magyar állampolgárnak is a válogatottban. Balázs, tudod, kire gondolok?
A Stopirára,
igen.
Most éppen egy dán újságíró kolléga két napja írt egy WhatsApp üzenetet, hogy megkapta valóna a számomat, és akkor a Stopiráról föltenne egy-két kérdést, meg is kaptam a kérdéseket. Hát mondjuk neki is személy szerint nagyon szurkolok, mert egy kiváló sportember, kiváló ember, tehát ő az, aki 11 évet húzott le Székesfehérváron, ott lakott a városban, nem Budapestről ingázott Fehérvárra, tehát abszolút beépült a közösségbe, és a közösség tagja is ott mindig megbecsült tagja is lesz, bármikor visszatér Székesfehérvárra, meg egy nagyon jó futballista volt, tehát ő a Videotonban két bajnokságot nyert, egy kupát, nem mellesleg ugye kétszer is Európa Liga csoportkörbe szerepelt a Vidivel, tehát hogy ő azért nagyon jelentős légiós a Videotonnak.
Most már azt hiszem 38 éves?
Igen, 38 éves, és hát látja, portugál másodosztályból ott lesz ezen a világban, és egy gyönyörű megkoronázás a pályafutására.
De azért lesznek fiatalok is, mert itt, ha nézzük a névsort, nyilván ti ezeket az embereket jól ismeritek, de nem mindenki annyira. Barcelonában ott lesz Garcia, Pedro Porro a Tottenhamből, Tá a Bayern Münchenből, Gabriel, ugye nem kell említenem, főszereplő volt most a BL döntőn, negatív főszereplő az Arzenából, Kukuré a Chelsea-ből, ez is meglepetés számomra is, hogy nem volt évén, így nem gondoltam bele, de itt sorolhatnám még a neveket, Jamal, ugye először fog Holland, Norvég, a City-ből Cserki, a Manchester City-ből ugyancsak, hát ez egy elég jó kis 11-e, hogy így összeraktuk itt Erdei Márk kollégám ezeket a neveket, akik ott lesznek először a világbajnokságon. Lesznek ilyen kiemelkedő egyéniségek, lesznek új sztárok, mert hát azért Messi, meg Cristiano Ronaldo lassan-lassan már kimenőben van.
Egy világbajnokságon szerintem mindig vannak, tehát ez egyik különlegesség annak köszönhetően, hogy 4 évente van, ugye gyakorlatilag csak az olimpia az egyetlen másik sportesemény, amit 4 évente rendeznek meg.
Meg az EB.
Bocsánat, tehát, hogy igen. Most én globálisan értettem. Tehát gyakorlatilag kikerülhetetlen az, hogy olyan nevekkel ismerkedjünk meg. Most egyébként lehet, hogy a szegénységi bizonyítványomat állítom ki magamról, de Porro, nem nagyon tudnék felidézni tőle.
Pedro Porro
pláne. Nem nagyon tudnám felidézni, hogy a majdnem kieső Tottenhamből milyen szerepet játszott egyébként ebben a szezonban. De lehet, hogy ezen a világbajnokságon
lesz ott.
Hát na, az ő szereplését egyébként meg kifejezetten várom, mert szerintem jelenleg ő a világ legjobb futballistája. És majd abban a francia csapatban, amiben nem tudom, Dué jó esélye csak cserre lesz. Tehát a franciák meccseit én mindenképpen várom.
Francia-spanyol keret az kiemelkedően a legerősebb.
Az abszolút. Tehát főleg a támadó szekcióban.
Majd a világbajnokságon. De van olyan, aki nem először a németeknél.
Kíváncsi vagyok, hogy Virsz tud-e futballozni jobban, mint a Liverpoolban.
100%.
Szerintem is biztos, hogy jó lesz. Tehát ez egy nagyon rossz idénye volt a Vircnek. Azt ne felejtsük el, hogy azért fantasztikus volt a Leverkusen.
És de a válogatott már csak még akkor is jól játszott egyébként. Tehát most, amikor a Liverpool egy gyenge volt.
Hát ha lesz hátul egy Neuer, akkor lehet,
hogy... Hogyha egy mondat, én szerintem egy csomó rekord is megdőlhet. Hogyne? Tehát, hogy itt lesz, például néztem, és lesz egy norvégiai rak, hát ott Oland, lehet, hogy rúg 4-et, 5-et egy meccsen.
5-öt kell, mert Szalenko 5-öt rúgott. Kamerunnak 94.
Igen. Tehát, hogy de brazil-haiti mérkőzés, tehát lesznek olyan mérkőzések, amikor elvileg papíron olyan nagy a különbség, hogy potyoghat.
Pont a Holland lőtt valami, nem tudom, junior VB-n lőtt egy meccsen 7-et, vagy 9-et?
A junior VB-t nem tudom.
Tehát hát azért csak izgalommal várjátok, hogy
fölkészültek, vagy tök látom. Összességében, tényleg, és egyébként ilyen szempontból az ilyen meccseket is, akkor meg legyen rekord, azt nem szeretném, hogy a magyar rekordok megdőnek, tehát a 9 gólos különbség. Ugye ezt kétszer is elérte a magyar válogatott, meg a 10 rugott gól, tehát volt egy 10-1-ünk, meg volt egy 9-0-ánk.
Ja.
Igen, Dél-Korea ellen. Játszottunk 9-0-t.
Meg Salvador a másik egyébként.
Salvador, igen, 82-ben. Innen folytatjuk majd, és Gergelis Józsefnek meg is ígértem, hogy majd még a BL döntőről beszélünk a hírek után.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Közel van Andoni Iraola liverpooli kinevezése. Magyarország konstruktív partnere lesz az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Berlinben. Ma még marad a többnyire napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola. Így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Christian Hertz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely csapatától érkezett, amelynek korábban csapatkapitánya is volt. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. És Ferenc szövetségi elnök az MKS honlapján úgy nyilatkozott, a férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk. Éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő hangsúlyozta, az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja az MKL szabad kártya kérelmét a Nemzetközi Szövetség, amely jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban. A válogatott Csabaton személyében Szegedről erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB1-ben ezüstérmes szolnok. A 22 éves 3-as, 4-es poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon. Szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt két idényt Szeged együttesénél töltötte.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. Tordai Attila vezeti az országos férellátó szolgálatot. Az új főigazgató Hegedűs Zsolt szakminiszter felkérésére június 1-től tölti be a posztot. Tordai Attila a működés átláthatóbb átételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. Emellett fontosnak tartja a munkatársak megbecsülését és a véradó bázis bővítését, különösen a fiatalok körében. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyva Richárd hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Közlekedés. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométer között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható, megnövekedett menetidővel számoljanak. Időjárás. Estig még marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sok felé előfordulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25 és 30 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, folytatjuk a Nemzeti Sportkört Göbölyös Gáborral, Gergelics Józseffel és Bobori Balázssal. Balogh Balázs vagyok. Hát beszéltünk itt már a világbajnokságról, meg a fiatalokról, de azért is szóba hoztátok azt is, hogy azért lesznek majd ilyen záró akkordok is akár. Fiatalság vagy a rutin fog majd jobbat mutatni szerintetek ezen a VB-n?
Hát ha már franciákat mondtuk, akkor ebből a szempontból szerintem a fiatalság. Bár ott azért mondjuk Mbappé már nem a fiatalság, de nem is az öregség, tehát én ebből a szempontból a fiatalságot mondanám.
Mbappé azért, például gólrekordot dönthet,
igen,
ha már egy rekordot.
De nagyon meglepődnék, hogyha Messiék, ugye a 17 olyan játékos van, akik ott voltak 4 éves, már akkor se voltak fiatalok, tehát ez az Argentin egy nagyon retro csapat számomra. De tényleg, ettől függetlenül azért Lionel Messi-t, Cristiano Ronaldo-t, Manuel Neuer-t, Modricot egy VB-n még utoljára látni, az szerintem egy ajándék.
Erre egy forintot nem tettem volna, hogy mondjuk a... Ugye egyik sem mondta ki, hogy nem folytatja, de azért 22 decemberében, amikor véget ért a katari VB, egy petákot nem tettem volna arra, hogy mondjuk a Modric, a Ronaldo, a Neuer, meg a Messi, mondjuk, hogy mind a négy. Mert az, hogy az egyik elmegy addig, hogy még négy, mert azt el tudom fogadni.
Hát egy biztos volt, hogy Ronaldo biztos volt. Szerintem, hogyha most nem jelik meg a VB-t, lehet, hogy még négy év múlva is.
Nem néztem utána, hogy Roger Millát megelőzte már korban, de igen, ugye?
Nem.
Milla 39 nem. Volt talán?
Nem. Ő a legidősebb gólszerző a Milla, gólszerző. De a legidősebb játékos, aki pályára lépett, már van, mert egykor még a Milla is tartotta azt.
Hát jó, de hát Ronaldo is fog gólt szerezni szerintem ezen a VB-n.
Azt várjuk meg.
Várjuk meg? Jó. Igen. Viszont nem szerzett gólt, említettem már, hogy a BL-re még visszatérünk itt kérésre kifejezetten. Gabriel ugye kihagyta azt a bizonyos büntetőt, ott lesz a brazil válogatottal a világbajnokságon, és Józsi mondta, hogy azért erről a VB-ről, vagy a BL győztesről még, illetve a BL döntőről szeretné még valamit megosztani.
De aki rendszeres hallgatója ennek a műsornak, mert többször hallhatta tőlem, hogy a angol bajnokság AS Rómája, ezt így szoktam jellemezni az Arsenalt, illetve az olasz bajnokság Arsenalja, így pedig a Rómát. Ez valahogy ez a két klub genetikailag, már ha lehet ilyet mondani, egyszerűen annyira a szívfacsaró vereségekre van felépülve, vagy ezt kövezi ki az útját, és valahol egyébként az Arsenalnak drukkoltam egy kollégám miatt, de hogy meg hát rokon lelkek a Rómával, de hogy tényleg az van, hogy annyira rokon lelkek, 3 éve az AS Roma pont ugyanilyen forgatókönyvvel bukta el, ugyanígy a budapesti döntőjét, csak az Európa Liga volt. Vezetett, egyenlített az ellenfél, volt egy számukra vitatható 11-es, amit nem adtak meg a Rómának, itt meg az Arsenalnak, hozzáteszem, szerintem jogosan nem adták meg az Arsenalnak, majd 11-esekkel kikapnak. Egyszerűen ez a két csapat annyira rokon, az egész úgy, ugyanúgy néz ki. Én egy nagyobb győzelmet tippeltem a PSG-nek, de egyszerűen kihagytam azt a faktort a gondolkodásomból, hogy mivel az Arsenalról van szó, hiába nagyobb a különbség a két csapat között, szívfacsaró módon úgy idézősen kell, hogy kikapjon.
Nekem nem volt szívfacsaró. Én nagyon, nagyon szomorú voltam, hogy nagyon korán vezetést szereztek, és tönkretették a döntőt. Attól függetlenül, hogy ezt kellett csinálniuk, de egy nagyon rossz döntő lett így ebből a mérkőzésből. Nyilván mondhatjuk, hogy a végén izgalmas volt. Hirtelen, amikor megkapták ugye a gólt, akkor hirtelen elkezdte futballozni.
Így van.
Ez így nekem nyilván... Ha kiúzzák 1-0-al és megnyerik, én akkor is azt mondom, hogy ez így nekem nem.
Abszolút egyetértek vele, tehát hogy ebben is, de hát azért egy PSG ellen nem fogod kiúzni a 90 percet.
Hát én pontosan ezt gondolom.
Nem álltak tőle messze, mert végül csak egy 11-es.
Én is azt mondom, hogy én annak drukkoltam, hogy a szebb foci nyerjen, nyilván ez most itt a PSG-t jelenti, de az Arsenalnak előzetesen se lehetett más fegyvere. Tehát az Arsenalnak az egyetlen esélye, hogy ebből egy nagyon csúnya mérkőzést csinál. Majdnem sikerült neki, tehát én azt gondolom egyébként, hogy a második félidő, annak is így nem tudom, hogy a 65-70. Perc környékét összetem, egy élvezetes meccs volt. De addig tényleg gyötrelem is.
Jó, de ezt begyakorolták a Premier League-ben, hogy ilyen borzalmas meccseket csinálnak. Abszolút. Nem? Bajnokok lettek
de vele. Bajnokok lettek vele, azt mondom, ez volt a fejben. És pláne a PSG ellen, tehát hogy ahol ilyen támadók vannak, ott nem tudsz másba bízni, csak hogy valahogy tönkretenni az egész játékot.
Az én generáció mínusz 10 év, azért lett Arsenal szurkoló, mert ez a csapat csodálatos futballt játszott.
Ez így van.
De a kis Tomi kollégám, hogy idézem, a kedvenc klubom jelenlegi csapata.
Igen, tehát
ő így beszél az Arsenalról.
Hát a Wenger időszak.
Úgyhogy egyébként miatt drukkoltam, mert nagyon kívántam neki, hogy egyébként ezt a helyszínen átélhesse, hogy a kedvenc csapata nyer, de hogy neki se adott ott meg, úgy 3 éve nekem se a Rómával, ugyanúgy kapott ki mind a kettő. Ugye az egy Mourinho-féle szintén romboló Róma volt, tehát hogy azért tudok sok hasonlóságot mondani. Egyébként még egy dolgot nagyon szeretnék elmondani, az, hogy rengeteg világsztár itt volt, tehát itt most lehet napestig sorolni, hogy Figo, Beckham, Roberto Carlos, Cafu, nem tudom. Ez egy dolog, ezt mindenki tudta. Én nekem azért két dolog, mondjuk úgy, hogy úgy megérintett, Mick Jagger. Tehát, tehát azért egy Mick Jagger itt volt a leláton, meg csak a Rolling Stones-nak a frontembere, azt gondolom, hogy ő tényleg a világon mindenhol ismerik, nem csak ugye a futballrajongók. És egyébként Nikolaj Jokic, aki meg a jelenlegi egyik legnagyobb kosárlabdázó. Tehát, hogy ez csak megint azt akarom, hogy ez a BL döntő...
Ne felejtjük, ott volt Somogyi Zsófi is, a kolléganőnk.
Igen,
egyébként ez is megérintett minket.
Hát irigyeltem őt is. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez az, amit a BL döntő jelent, hogy itt azért, tehát az Európa Liga ezért más, meg az, hogy volt itt Európa bajnoki csoportmérkőzés, az is tök más. Nyilván fantasztikus csapatok játszottak itt, na de arra azért nem érkezik ide egy Mick Jagger, meg egy Nikolaj Jokic. Tehát, hogy én erre mondtam azt, hogy úgy wow, tehát úgy azt éreztem, hogy ez valahol csodálatos, hogy ez itt volt Budapesten.
Én annak örülök, hogy ebben a BL sorozatban azért láttunk olyan meccseket, amikor a Párizs fantasztikusan játszott, vagy egy Bayern München Real. Tehát, hogy igazán ezek maradnak majd meg bennem is, nem a döntő.
Igen, meg másrészt egyébként én nekem tetszett, hogy ez a város felbojdult. Tehát ha a meccsen nem is voltam kint, de ez az a körítés, ez úgy persze. Azért megmarad. Nekem is az unokaöcsém kiment a Hősök terére, élményekkel gazdagodott, így lehet megszerettetni a futballt a fiatal generációval, tehát hogy én nekem azért ez így tetszett az egész körítés, hogy ez
nem
itt volt Budapesten.
Nem. Vukovics Laci ezt a robotkapust emlegette, ő kint volt, és mondta, hogy nem mert büntetőt rúgni, mert mindent megfogott a kapus, és igen. Nem akarta magát égetni, de igen. Azt mondta, elképesztően jó kapus
erről
volt.
Erről én is hallottam, és hogy alig sikerült neki gólt rúgni.
Igen. Na hát akkor térjünk vissza a magyar futballba, mert itt van nekünk ugye a VB, majd néztük a BL döntőt, és hát a legérdekesebb hír a napokban, illetve hát ez most történt meg, hogy Borbély Balázs távozott a Győr bajnokcsapatától, és a Ferencváros vezető edzője lesz. Vélemény?
Én, ha már te azt mondod, hogy a AS Roma Premier League, vagy a széria Arsenalja, én meg azt mondom, hogy szerintem Borbé Balázs a magyar Csabi Alonso kicsit szerintem. Tehát ha ő csinált egy csodálatos bajnoki címet ezzel a Győrrel, mint mondjuk Csabi Alonso a Leverkusennel, és Csabi Alonso meg tudta tenni azt abban a szezonban, amikor a Real Madrid talán akkor is hívta a Liverpool, ráadásul olyan csapatok, amikhez kötődik, azt tudta akkor mondani, hogy nem, köszönöm, én itt még megpróbálom a BL-be, a Bundesliga-ban még egyszer a lehetetlen kvázi, hogy a Bayern megelőzni, és én megmondom őszintén, hogy ezt vártam én Győrbe is, hogy megvan ez a szép siker, és akkor még egy lépés, hogy legalább megpróbálni azt, hogy esetleg a Bajnokok Ligájába bejuttatni a győrieket. Hozzáteszem, hogy nem látjuk a háttérbe azt, hogy milyen kerettel dolgozhatott volna, tehát hogy ott mondjuk, ha a legjobb, tegyük fel, hogy a legjobbakat megtartják, marad ugyanaz a csapat, akkor én nagyon megnéztem volna ezt a dolgot.
Mint hogy a Leverkusennél ez történt.
Mint hogy a Leverkusennél ez is, így van, tehát ő is akkor éppen maradt egy évet. Nyilván ugye neki, ő a Ferencvárosban dolgozott, Ferencvárosi érzelmű, ezt tudjuk azért Magyarországon, az nagyon sokat jelent, hogyha ha valaki fradista, és itt valamelyik reggeli műsorra mondták azt, nem is tudom ki, lényegtelen, hogy ha a Fradi hív, akkor menni kell. De én megmondom őszintén, hogy ebben az esetben itt most nem értek egyet. Az aranyérmesből az ezüstérmeshez menni, az papíron szerintem visszalépés, de mégis nyilván Magyarország legnépszerűbb csapatának átvenni az irányítását, úgyhogy fradista vagy, az egy különleges dolog.
És oda lehet, hogy csak egyszer hívnak.
De én ezt nagyon megnéztem volna ettől függetlenül.
Nekem azért van, tehát igen, az biztos volt, hogy előbb-utóbb Fradinál fog kikötni Borbély Balázs. Az volt nekem a kicsit a fura, vagy ami miatt olyan érdekes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon egyértelműen kijelentette szerintem, hogy ő marad. És ennek fényében nekem kevésbé tetszik. Én jobban szerettem volna azt, hogy akkor, ha lehet, hogy akkor még nem tudtam, mert nyilván itt változnak egyébként, azt kétlem, hogy a Győrnél marad ez a keret, azért a Bembu Ali például a VB keretben is benne van, úgyhogy meglepne, hogyha ő Győrben maradna.
Azért mondtam, hogy sok összetevő,
ezt én is elismerem, azért nem akarok nagyon egyértelműen fogalmazni, de mondjuk annak fényében, hogy mit történt, szerencsésebb lett volna azt mondani, hogy nem szeretnék a jövőről beszélni, elmegyek nyaralni, és utána kiderül. Mert akkor én a Győr, és ez olyan szempontból mondom, azért a Győr közleményéből egyértelműen az derül ki, hogy a győri klubot ez nagyon váratlanul érte. Semmi olyan nem volt benne, hogy köszönünk mindent, meg további sok sikert, semmilyen. Sőt, erősen utaltak arra, hogy egy személy sem emelkedhet a klub fölé, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy a Győrt ez váratlanul érte. Emiatt van bennem egy pici rossz érzés, de ahogy a Göbi is mondta, azért nem szeretnék markánsabban fogalmazni, mert nem tudjuk, hogy milyen információk történtek a háttérben, ami alapján mégis ezt a döntést hozta.
Balázs?
Én mindig rádöbbenek, hogy azt hiszem, hogy már nem tudom, vagy nem tudok jobban eltávolodni a mai trendektől, meg a profi sporttól, de hogy ezek a történetek nekem nagyon-nagyon rosszul esnek, és én annyira hiszek még abban, hogy néha az érzelmek felülírhatják a racionalitást, hogy de hát aztán mindig le kell számolni ezekkel az elképzelésekkel. Itt a Győr és a Borbé Balázs nagyon sokat köszönhet egymásnak. Tehát Borbé Balázs két éve odament az NB2-be, a Győr nem volt feljutó helyen, 5 mérkőzése volt, hogy ezt megfordítsa. Meg kellett nyerni egy Vasas elleni rangadót, ami lényegében kedvező helyzetbe hozta, aztán utána nyernie kellett Ajkán egy sorsdöntő meccset, Borbé Balázs megtette. Utána elkezdődött a csapatépítés, nagyon szép első idény, nagyon szép európai kupa szereplés, majd jött ez a csoda, de hát nyilván kellettek ez a győri vezetők is, akik megteremtették ez a feltételeket. Ellenben, ugye Borbély Balázs az Etónál kapta meg élete nagy lehetőségét. Az Etó vezetői gondolták úgy, hogy te leszel az ember, aki ezt a projektet felfuttatja, és amikor a Ferencvárosnál dolgozott, ő nem kapta ezt a lehetőséget a Ferencvárosnál meg. És az igazi tördöfés, nyilván már az első tördöfés az, amikor Borbély Balázs bejelenti, hogy kilép a szerződéséből, a második az, amikor belép a Ferencváros központjába, és utána nyilatkozza, hogy úgy érzem, hogy hazatértem. Mm-hmm. Ez nyilván nagyon tetszik a Ferencváros szurkolóinak, de most gondolj bele egy Eto'o szurkoló, aki két hete még a levegőbe dobálta ezt az embert, és skandálták több ezer a nevét a stadionba. A legnagyobb rivális, aki tényleg a bajnoki versenyfutásban is a legnagyobb ellenfél volt, és elképesztő érzés volt Győrben legyőzni a Ferencvárost. Onnantól kezdve két héttel később azt mondani, hogy hazatértem, ezeket át kéne gondolni, ezeket a szavakat, még a profi világban is azt gondolom. Tehát, hogy én nem szeretem a PC dumákat, meg nem szeretem, amikor a játékos gólt rúg a volt csapatának, aztán áll vigyázba, szóval nem elsírja magát, hanem örüljünk meg, hogyha gólt rúgok, bárkinek rúgom a gólt.
De... Én azt szeretem, ha ezt valaki őszintén csinálja, és erre mondok egy példát neked, amikor a Batty gól elment több év, 9 év után a Fiorentina a Rómába, 0-0-nál a 80. percben rúgott egy akkora gól, a Batistuta akkora gólt ütött a Fiorentinának, és zokogott a csávó. És tehát ezt nem tudod megjátszani.
Ez még a 90-es évek, 2000-es évek, tehát...
Oké, csak azt mondom, hogy az nem tudom, hogyha valaki ezt őszintén teszi, mert azért van olyan...
Valaki ezt fél év után is csinálja, hogy népadoszt az előző csapatába. Úgy akart elmenni, hogy nem akar ezt utána vigyázzbál a góllövésnél, meg ott rúgott az ellenfél. Tehát, hogy...
Ti emlékeztek arra, amikor volt egy kupamérkőzés, nem tudom megmondani melyik, és kérdezte a riporter, hogy milyen idényre számít itt a nemzetközi kupában, és akkor mondta, mire számítanék? Hát nézzetek szét, nincs semmi adott ahhoz, hogy itt. Emlékeztek erre a nyilatkozatára Borbé Balázsnak? Nem lehet, hogy ő valamiket kért, és ugye a csapatot ti is említettétek, hogy esetleg, hát ha nem is darab olyan hullik, de azért jó esélye sokan távoznak, nem volt meg a... Ugye most a BL-be tételezzük föl, hogy jól szerepel a Győr, akkor nem játszhat otthon, hanem utazhat bárhova. Tudjuk, hogy azért ez sem egyszerű. És a Fradinál meg ez megvan.
Én azt gondolom egyébként, hogy Borbé Balázs nem látta a biztosítottnak azt, hogy minőségi keret lesz alatta, mert nyilván azok a hírek terjednek, hogy Vitális megy, Tóth Rajnmund megy, Csingerért bejöhetnek, a Bembolaért jöhetnek, a Sőnért jöhetnek, és akkor, hogyha mondjuk akkor csak ezt az ötöt kiveszed, vagy az ötből négyet, de már hármat is.
Hát, ha hármat kiveszem.
Már akkor is újra kell kezdeni az egészet.
Ráadásul ki lehet magyar ugye most majd.
Igen.
Ugye ez nagyon érdekes, tehát pont volt egy meccs, hogy egyszerre nem játszott a Bembo Ali meg a Vitális, nem ismertél rá a Győrre. Tehát egyszerűen, és csak két embert mondtam, hát, és nyilván a többi is ugyanúgy fontos.
Én ott voltam kint, ez egy videótól elleni kupa meccs volt, amikor a videótól nem tudtak mit kezdeni a Bembo Ali és a Vitális nélkül, és a Bembo Ali bejött a 60-ba, és mondom, gyerekek itt eldől, 5 perc a gólt rúgott, megjött még, és a vége lett.
Egyébként, ami nagyon nagy kulcs, én annyit szeretnék, hogy a Győr, nyilván ez tehát hogy mondjam, a Vitálisért bejelentkezik egy külföldi klub, el kell adni, ugyanaz, mint a Tóth Alexnél, nincsenek itt vitás dolgok, ezt meg kell tenni a játékos fejlődés érdekében, de nagyon fontos lenne, hogy ezt a BS-selejtező első kört azt vívja meg a jelenlegi keretével a Győr, ami azért fontos, mert ha az első körbe esnek ki, akkor nem Európa Ligába kerülnek, akkor Konferencia Liga. Ha megy egy kört
a selejtezőben,
és bejut a BL második fordulóba, ha már ott esik ki, akkor az Európa Liga harmadik körébe kerül. Tehát itt van egy nagyon fontos, hogy azt az első kört, azt meg kell nyerni. Azt muszáj. Ha azt megnyeri a Győr, onnantól tök reális esélye van, hogy majd valamelyik főtáblára fölkerül.
Egy nagy klub, egy Celtic például emlegetik, hogy a Vitálissal kapcsolatban is. Nem fogja azt mondani, hogy jó, hát addig maradj itt, játsz le azt a meccset, és csak utána gyere.
De nem is kell, tehát a Vitálisnak mennie kell, de igen. Hogy még kettőt eladjanak mellette, az szerintem nem fér bele, hogyha akar valamit a Győr a következő idénytől.
Mi van akkor, ha mondjuk a Ferencváros rosszul indul, átalakulott is a keret, még nem tudjuk, hogy fog változni. 6. fordulóban azt mondják, hogy
4 vereség után
Borbély úr. Nem úgy megy a játék.
Mint ahogy Etónál meg volt a 4 vereség után, és mondták, hogy maradj.
Aha. Igen.
Ott igen. Csak azt nem tudom elképzelni mondjuk itt a fővárosban.
Nem, itt én is
másodé. De ez
csak feltételezés. Ami olyan fura, hogy nem, tehát a Fradinál is biztos, hogy nagyon nagy kérdések vannak a kerettel kapcsolatban. Erre sokat beszéltünk. Jelenleg nincsen a kluboknak elfogadott költségvetése.
Igen, tehát hogyha ki tudják vásárolni a bajnoknak az edzőjét,
olyan nagy baj nincs.
Nem tudom elképzelni, olyan nagy baj legyen. Tehát, hogy...
De ne, az egy egyszeri összeg, és ez biztosan nem olyan nagy, főleg nem úgy, hogy eladták éppen télen Tóth Alexet meg Varga Barnit. Itt ami a Fradinál nagy kérdés, az nem tehát a bértömeg. Hát a Nabi Keitának a fizetés, tehát itt ez a kérdés a keret összetételnél. A Borvai Balázs nyilvánvalóan nem kér annyit szerintem, én ezt gondolom, mint Robbie Keane. Itt a bérköltség a lényeg, tehát hogy ezért nincs elfogadott költségvetése senkinek. Ez egy egyszerű összeg, azt a Fradi, most nem akarok hasonlítésszerűen se összeget mondani, azt az összeget biztos, hogy egyszerű összeget ki tudja fizetni. A bérköltség a lényeg.
Lépjünk még egyet, mert hogy ugye van távozó is, mégpedig Hornyák Zsolt a Puskás Akadémiától, és ráadásul az egész stáb is távozik, az is kiderült.
Az alattasok is, bocsánat.
Igen.
Az alattasai.
Hát egy üres színfolt volt, én egyébként szerettem a nyilatkozni. Na, ott nem volt PC duma, ha már így mondta. Én ilyen szempontból őt nagyon kedvertem. Egyébként azt sem mondanám, hogy elfáradt ez a kapcsolat. 7 évet volt, ugye a legrégebben regnáló edző volt, ami így most már Bognár György, a Paksnál. Én azt tudom mondani, hogy nem elfáradt ez a kapcsolat, azért ez a Puskás Akadémia, ez meggyengült a elmúlt évekhez képest, erre a szezonra. Egyébként nem olyan óriási visszaesés produkált, igen, most nem értem a nemzetközi kupaindulásra, de mondom, voltak is olyan távozók, akik miatt ez magyarázható. Igazániból őt kell megkérdezni, hogy vagy hát meg a klubot,
én hogy szerintem mi történt. Győrbe egyébként, én azt látnám, hogy
nem,
az egy jó fit lenne.
Egyébként én azt gondolom, hogy itt az utolsó idényében, de biztos, hogy nem csak az ő gondolata, meg nem csak az ő koncepciója, de a Puskás Akadémia akkor kezdte ellátni a feladatát, amikor ez az utolsó idény lezajlott, mert ilyekkor játszott 5-6 Puskás Akadémia nevelés a csapatban.
Bizony.
Előtte sajnos nem ezt a trendeket láttuk a Puskás Akadémiánál, nyilván jobbak voltak valamiért az eredmények, de talán amiért az akadémia annak idején létrejött, akkor most láttuk most talán, tényleg, hogy
mondjuk
használják az első
nem
csapatot.
A Levinek kell egy Puskás, a nevében is akadémia szót viselő
csapatban. Szóiszaló, bocsánat, tehát, hogy itt
volt, hogy kiálltak 9-10 légióssal még korábban, tehát ez nem mostani időben. Úgyhogy azért mondom, hogy az nagyon helyes, hogy a Levin meg ezek a játékosok elmentek többek között a Fradiba, tehát a nagy riválisokhoz. Az van, hogy ennek egy nevelőklubnak kell lennie, hát, fiatalokkal.
Én ezért tartom értékesemnek a 6. helyet, mint a ezüstérmet. Ezt így komolyan mondom.
Ebben teljesen egyet is értem.
És akkor a végére még egy edzőváltás, még annyi időnk maradt. Liverpoolnak is megvan az új edzője. Hogy érinti ez Szoboszlai Dominikot? Mert most azt olvastam, hogy valami szurkolói oldal elemezte, hogy az egyik fő oka Slot távozásának talán éppen az, hogy Szoboszlaival nem jól bánt, nem úgy szerepeltette, hogy kellett volna, gondolnak elsősorban jobb hátvéd posztra. Ezt olvastam ma.
Hát én inkább arra a tizenvalahány vereségre gondolnék elsősorban, amit elszenvedett a Liverpool az irányítás alatt. Én a hétvégét jó néhány Liverpool Drucker társaságában töltöttem, és ott ért minket a hír, hogy Arne Slotot kirúgták, és ők azt várták egyébként, hogy már másnap bejelentik Oliver Glasnert, aki a Crystal Palace-tól távozott a konferencia liga győzelem után. Hát ez végül nem jött be, de szerintem Iraolánál jobb megoldást jelenleg nem is tudnék elképzelni, tehát ő a Bournemouth-szal egészen szenzációs idényeket töltött, tehát hogy nem is csak egyet, és a mostaniba...
Mostan is jót. Eladták az egész védelmet, és még így lettek
300 plusz millió euróért adtak el játékos Szemenyót, tavaly nyáron ugye Kerkezt, Huzeint.
Ez egész védelmet eladták, és így lettek
mindenkit. Tehát egészen fantasztikus munkát végzett, és szerintem aki legjobban egyébként profitálhat majd belőle, az talán Kerkez, aki élete legjobb szezonját az ő irányítása alatt játszotta. Szerintem mostan is se volt egyébként egy rossz idény Milosnak, de talán ez még jobb lehet majd, és szerintem az egész Liverpoolnak ez egy nagyon jó igazolás.
Ez abszolút, én is azt gondolom, hogy nagyon jó igazolásnak tűnik, és én azt gondolom, hogy Kerkeznek igazán nagy öröm és siker ez, hiszen ő azért ott robbant be a nemzetközi élmezőnybe. Szoboszlai meg olyan szintet képvisel, hogy tök mindegy, ki az edző, ő
csak
ne tegye lesz.
Jobb hátvédbe.
Jó, ne tegye jobb hátvédbe, de egyébként azt is megoldott, és ez mutatja Szoboszlai a klasszisát, tehát Szoboszlai tök mindegy, ki az edző, játszani fog.
Hát meg ugye nagyon fontos, hogy az úrnak nincsenek előítéletei magyar játékosokkal szemben, azért így az elmúlt évtizedekben ahogy meg egy edző meghallott, hogy magyar játék, és akkor az már rögtön -10-zel indult, tehát, hogy ez így nagyon fontos. Ez meg valószínűleg egy nagyon jó edzőről van szó. Tehát a Bournemouth játékos kerete, vagy a nevek alapján nem biztos, hogy mindig olyan helyezést kellett volna elérni, mint ahol befutott. Ez biztos őben, hogy az edző érdeme, tehát Iraola jó lesz a Liverpoolnak.
Uraim, köszönöm szépen, elszaladt az időnk. Göbös Gábor, Gergely József és Bobori Balázs voltak a vendégeink, azért hagytunk még témát holnapra is, hamarosan folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy sikerre a bajnoki címtől a Veszprém. Ebben az idényben még nem győzték le a címvédőt a tiszapartiak. 30. aranyérmét nyerheti az építők. Szeged, Veszprém, férfi kézilabda bajnoki döntő második mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 5 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Születésnapost köszöntünk itt a hazafutásban, hiszen 50. születésnapját ünnepli olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, vízilabdázónk Székely Bulcsú. Hát ha megkímélhetem a hallgatókat, meg téged is, akkor nem éneklek most neked szülinapi dalt. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Hát gratulálunk. Szokták mondani, hogyha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok. Ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokkal picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szüli napokra, most már minden családtagom, én tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norvi felhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügybe hív. De hát utána nekiestem a versenykírásoknak, az átigazolási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a három, illetve hát ugye a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a két nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a három gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak, vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
Azért furcsa a sors, mert hogy te is úgy kezdtél el vízilabdázni, hogy tulajdonképpen talán nem is akartál, hanem orvosi javaslatra kezdtél el a víz közelében lenni.
Igen, nem volt bent a vízilabda abban a sorban, amit ki akartam próbálni. És valóban orvosi javaslatra mentem le az uszodába, és meg is kérdezték egyébként, hogy szeretnék-e vízilabdázni. Jól beharangozták, hogy pofonokat lehet adni, kapni, ez egy jó férfias sportág. Én belegondoltam, hogy engem a bátyám otthon minden nap megvert, úgyhogy mondtam, hogy nekem az a rész az elég, amiatt nem mennék el máshova. Aztán természetesen a labda, a játék, meg az egész közeg az nagyon hamar beszippantott, és igazából nem az én döntésem volt, hanem valahogy ezt dobta az élet, és úgy belesodort a vízilabdába.
Azért te nem ez a dromedár betű ember vagy, nehéz volt a vízilabdások között először?
Hát édesapám, aki megboldogod édesapám, aki igazából soha nem sportolt versenyszeren, ő mindig azt mondta nekem, hogy ne idegeskedj, a víz az mindenkinek nyakig ér. Aztán mikor már egy ilyen 100-150 dombvédes mérkőzés volt mögöttem, akkor mondtam neki, hogy figyelj, én ezt el tudom fogadni, de azért nem mindegy, hogy mi van alul. Nyilván ez egy olyan közeg, meg egy olyan sportág, ahol azért számít a testalkat, meg a testi adottságok. Ezzel nyilván én is küzdöttem, ugyanakkor nyilván kellettek más olyan tulajdonságok, vagy olyan részek a vízilabdából, amit sokkal jobban kellett tudnom. Én talán azzal, hogy gyors voltam, meg viszonylag jól láttam a pályán, meg jól passzoltam, azzal szerencsém volt, hogy ilyen sikereket el tudtam érni, hát olyan csapatokba tudtam bekerülni, amelyekkel el tudtam ezt érni. Ma már egyébként változott a vízilabda, tehát ma már talán kevésbé számít a testalkat, sőt, talán azt mondom, hogy már nem is biztos, hogy a 2 méter 20 centis játékosok vannak a legnagyobb előnyben, ugyanakkor azért nem lehet eltagadni, tehát a fizikai adottságok azok nagyon-nagyon fontosak ebben a sportágban.
Te hogy gondolod, neked ez az új szabályrendszer, ez kedvező lenne, ugye, hogy rövidebbek a támadóidők, gyorsan sokat kell úszni?
Azt gondolnám, egyrészt azt gondolnám, hogy igen, mert rengeteg zicset hagytam ki életemben, nagyon-nagyon sok zicset ki tudtam alakítani, de nagyon sokat is kihagytam. Azért, hogyha az ember zicserben van, és hátulról csak hozzáérnek, akkor már ötöst kap. Ez a rész ez kedvezett volna, az a rész az meg nem, hogy ma mindent kell tudni egy játékosnak, és már azt gondolom, hogy sok mindenben jó voltam, voltak nagyon-nagyon gyenge pontja is a játékomnak, ilyen volt a védekezés. Ma szerintem, hogyha valaki nem tud védekezni, akkor nem válogatottba, de még egy jó első osztályú csapatba sem tud stabilan bekerülni. Úgyhogy bár azt gondolom, hogy nyilván mindig az ember, amikor edz, meg készül, meg bármilyen sportágról beszélünk, akkor mindig a jelenkor, az aktuális időszak szabályai, meg játékához tanul edz, tehát valószínűleg kénytelen lettem volna ezt megtanulni. Talán az én időmben is meg kellett volna tanulni, de ezt nem tudtam tökére fejleszteni. De ma már el lehet mondani, meg ma már be lehet vallani.
Így elismerted, ugye, hogy sok zicsert hagytál ki. Ezt minek tudod be?
Hát nagyon sokszor kerültem oda, a fene tudja, hát nem tudom. Hát ha nem hagytam volna ki sok zicsert, akkor még ma is válogatott lennék. De nem tudom, hát nem. Én valószínűleg én soha nem én voltam a... Sőt, pontosan tudom, hogy nem én voltam soha a csapatokban a legjobb játékos. Talán én tudtam leginkább elfogadni azt a szerepet, amilyen szerepet éppen az aktuális csapataimban kaptam, mert hogyha egy percet adtak be, akkor én nem azon pufogtam, hogy egy percet játszom, hanem örültem, hogy van egy percem, hogy bebizonyítsam, hogy itt a helyem. De nyilván ez egy sokkal összetettebb dolog, bár most nem gondolnám, hogy a hallgatók a komoly szakmai elemzésre lennének kíváncsiak.
Így van, viszont azért csak bekerültél az olimpiai bajnokcsapatba, játszottál. Minek köszönheted szerinted? Volt szerencse is benne?
Szerintem mindenhez kell szerencse, meg mindenhez igazából az adott pillanatokat kell megragadni, vagy tudod elrontani. Ez is nagyon-nagyon sok összetevő, és 99-ben az olimpia előtt egy évvel nem voltam bent az első 15 játék. Tehát ugye az olimpia 13 volt nevezhető, egy évvel előtte még a 15-ben sem voltam benne, azért kerültem ki a firenzei Európa-bajnokságra, mert az Európa-bajnokság első napján Benedek Tibit eltiltották, ugye emlékezhetünk az olaszok. Ezért kerültem be akkor a 15-be. Aztán a következő évben a Fradival futottunk egy olyan szezont, amit nem sokan gondoltunk volna. Egy fiatal, abszolút nem esélyes csapattal óriási meglepetésre bejutottunk a döntőbe, majd még nagyon meglepetésre megvertük az akkor évek óta bajnok regnáló DVSC-t. Ráadásul azt gondolom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam, nagyon jól ment. Ott azt éreztem, hogy nem lenne igazságos, hogyha azután a szezon után nem kerülök be az olimpiai keretbe, tehát nem a szűk 13-ban, hanem a felkészülésre. És igazából az egész nyaram úgy zajlott, hogy sokszor én is meglepődtem, hogy mennyire jól ment a játék. Úgyhogy ha így nézem, akkor kellett hozzá szerencsé, hogy pont abban az évben játszottam talán életem legjobb formájában. Ha meg úgy nézem, akkor meg azt gondolom, hogy nagyon sokat tettem hozzá. Tehát még emlékszem, Madaras Norbi úszott mellettem a felkészülés alatt, és ugye ő úgy volt bent a Sydney-re készülő keretbe, hogy kereten kívüli fiatal játékosként. Tehát őt nem, bele abban az évben még nem tervezett a Dénes, pedig hát fantasztikus keze volt, meg csodálatos játékos volt, ami később ugye be is járta ezt az utat. És ő minden edzés után egyébként elmondta, hogy ha a medencének a csempéi, amit sok tízezer csempe, ha a medencének a csempéi mind egy-egy mozaik darab az én Sydney repülőjegyemhez, akkor minden edzés után elmondta, hogy most megint egy csempét hozzátettem. Látta azt, hogy gyakorlatilag mindent feláldoztam azért, hogy azt a hajszál esélyt, azt ne én vágjam el.
Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt velünk, és akkor szép napot kívánok neked, reméljük lesz még benne ünneplés is, hiszen még csak 4:60, úgyhogy még belefér bőven. Isten éltessen.
Köszönöm szépen.
Székely Bulcsút köszöntöttük 50. születésnapján.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Szám termék megjelenítést tartalmazott.
Nemzeti Sport Krónika.
Spanyol szakember Andoni Iraola érkezett a Liverpool labdarúgó csapatának kispadjára. 40 évvel ezelőtt szenvedte el súlyos 6-0-ás vereségét a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon. A Veszprém az esélyesebb a férfi kézilabda bajnoki döntő mai második mérkőzésén, Rosta István szerint. Székely Bulcsú, 50 éves. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Christian Hertz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely csapatától érkezett, melynek korábban csapatkapitánya is volt. Távozik a Győr labdarúgó csapatától Senna Miengue, akinek a klub ma közösségi oldalán mondott köszönetet és további sok sikert kívánt neki. A korábbi utánpótlás válogatott belga középső védő 9 bajnokin és 3 magyar kupa meccsen kapott szerepet. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veheti át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. Domenico Tedesco lett az olasz labdarúgó bajnokságban legutóbb 8. Bologna vezetőedzője. A 40 éves olasz-német szakember pályafutása során először dolgozik szülőhazájában. A klub bejelentése szerint Tedesco megbízatása 2028-ig szól, amely plusz egy évvel meghosszabbítható. Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf Unitednél vállalt edzői állást Andrés Iniesta, a Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ez az első megbízatása trénerként. Iniesta 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Emírségekben. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik. Legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben, ecuadori színekben 5, kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz 1-1 légiós. 40 évvel ezelőtt, ezen a napon Irapuatóban szenvedte el a magyar válogatott súlyos 6-0-ás vereségét Szovjetunió ellen a mexikói labdarúgó világbajnokságon. A megdöbbentő vereség máig is az egyik legtöbbet emlegetett mérkőzése a válogatottnak. Az évforduló alkalmából a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában hosszabb összeállítást készített a csatorna. A találkozó kapcsán ebből hallhatnak most egy részletet. Salai Sándor, a válogatott akkori hátvédje, egy tavalyi interjúban emlékezett vissza a kudarcos mérkőzésre. Katona László beszélgetett vele.
Azt tudom, hogy amikor lefeküdtünk a mérkőzés előtti éjszaka, és másnap azt hiszem már fél kiszkor mentünk ki a pályára, akkor hajnal 2 körül majdnem minden játékos kint volt a teraszon, tehát senki nem bírt aludni. Kimentünk a pályára, és ugye elkezdtünk melegíteni, és azt hiszem én a garabával melegítettem, aludostam, és mondta, hogy én a fél pályától nem láttam a kapufát, ilyen déli bábot láttam csak. És ahogy elkezdett a mérkőzés, onnantól kezdve azt éreztem, hogy akár ugye, ami bennünk volt, automatice ez a tolódásos védekezés, meg letámadás, én mindenhonnan két ütemben, nem egy ütemben, két ütemben késtem le. Tehát ott járt volna lennem, és akkor jött eszem, oda kéne mennem. Tehát gyakorlat, és ezt mindenki így volt, és iszonyú vergődés volt a pályán, és néztünk egymásra, hogy mi van veled. Hát a Diszti Petty az első volt 30-40 méterről kapta, akkor vetődött el, amikor kijött a hálóból a labda, tehát gyakorlatilag megmagyarázhatatlan dolgok voltak. Azon kívül, hogy hihetetlen sok volt, ugye a félidő 3-0 volt, és az a mezei, aki azért mindig tudott hozzátenni a csapathoz, vagy legalábbis lelkileg, vagy megpróbálta feltűzelni valamit, gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy menjünk, játszunk. Tehát ezt próbáljuk megfordítani. Tehát gyakorlatilag egy úgy érzem, nem csak azért volt ennyire lehangolva, mert 3-0 volt az ellenfélnek, hanem akár ő sejtetett valami mást is emögött, amiről nyilván soha nem beszélt, mert hát senki nem tud semmit, azon kívül, hogy mi azon a mérkőzésen nem egy játékos, hanem az összes gyakorlatilag egy letompult, nem is tudom milyen játékot tudott produkálni.
A folytatásban pedig kézilabda. Gólrekordot hozott a férfi bajnokság döntőinek első felvonása múlt pénteken, a Veszprém 38-36-ra győzött a Szeged ellen. Ma este 19 órakor rendezik majd a második felvonását a finálénak a szegedi PIK Arénában. A mérkőzéssel kapcsolatban Rosta István, az NN Sport szakértője mondta el gondolatait Jó Andrásnak.
Most itt az első mérkőzés után, hogyan látod, hogy a Szegednek mennyire maradt nyitott ez a mérkőzés, mennyire beszéltünk arról, mi harcban van? Tudom, egy Veszprém-Szeged, a Szeged-Veszprém mindig különleges, de azt hiszem nagyon-nagyon sokan úgy jósolták meg, hogy a Veszprém azért könnyen be tudja húzni most ezt a bajnoki döntőt.
Hát ha nem is könnyen, de ők az esélyesek, és ezt az első meccsen is láttuk, ugyanakkor a Szegedet azt is láttuk, hogy nem hagyta magát, hiszen többször volt 4-5-6 gólos differencia is, és a Szeged mindig visszajött a meccsbe, és a végén azért ott ugye csak 2 gólos különbség lett. Én biztos vagyok benne, hogy a Tisza partiak a PIK Arénába, a hazai közönséggel támogatva mindent megtesznek, hogy a legjobbjukat nyújtsák. A nagy kérdés az, hogy a Veszprém idegenbe milyen játékra képes, de hát például láttuk, ugye, ha már BL-t említettél, hogy kint Berlinbe is ugye a Füchsebein is 59 percig teljesen nyitottá tettek tenni a visszavágót. Most is azt mondom, hogy a Veszprém nem esélytelen Szegeden sem. Nyilván ehhez nekik is, akkor kezdjük megint hátról a kapus teljesítmény, amit említettem, és azért Veszprémben elmaradt mindenképpen hazai pályán a szinttől, amit ők elvárnak, és azért azt is látjuk, hogy azért a veszprémi kispad sokkal hosszabb, igazából Veszprém szinte teljes kerettel tud játszani, most már ugye Remil is játszott, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen az ő előnyük, míg ugye azért Szeged oldalon Kukic és Bodoricsi valószínű, hogy hát Kukic biztos, Bodorics pedig valószínű, hogy továbbra sem fog Apegri mester rendelkezésre állni.
A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az NN Sport is élőben közvetíti. Döntéshozatal nélkül ért véget Csemar Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről. Idézi I. és Ferencnek, a szövetség elnökének a nyilatkozatát az MKS honlapja. Mint ismert, a férfi válogatott májusban 31-29-re kikapott a szerbektől, és a párharc visszavágóját csak 31-30-re nyerte meg Veszprémben, és nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra. 50. születésnapját ünnepli ma Székely Bulcsú, olimpiai bajnok, vízilabdázó, sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagja. Ez alkalommal a Nemzeti Sportrádió is felkereste az ünnepeltet, ebből hallhatnak most egy részletet a riporter Balogh Balázs.
Gratulálunk! Szokták mondani, hogy ha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok. Ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokkal picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szüli napokra, most már minden családtagomért tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norvi felhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügybe hív. De hát utána nekiestem a versenykírások, meg a rátigazási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a három, illetve hát ugye a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a két nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a három gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak, vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
Az orosz Mira Andrejeva és az ukrán Márta Kosztyuk bejutott az elődöntőbe a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon, a férfiaknál pedig szintén az elődöntőbe jutott a német Alexander Zverev, aki nem olyan régen 3 szetbe győzte le a spanyol Rafael Hodárt. Ennyi fért ma a Nemzeti Sport Krónikába. Én megköszönöm hallgatóink figyelmét, további viszont kedlemes rádiózást kívánok!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatóink, 9 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Erről készített összeállítást Olasz Gergő kollégám.
Yeah.
Világbajnoki lázban ég a föld szinte összes labdarúgó fanatikusa, hiszen 9 nap múlva kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ezzel kapcsolatban az MTVA labdarúgás szakértőit kérdeztük arról, hogyan várják ők az elkövetkezendő VB-t, és hogy mire lehet érdemes odafigyelni, van-e esetleg kedvenc csapatuk. Elsőként a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Bozsik Pétert kérdeztem. Hogyan várja ilyenkor egy szakértő ezt a világeseményt, amely ráadásul egy vadi új lebonyolítással rendeződik majd?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát nyilván kíváncsiság van bennem is. Egyrészt a 48 csapat, hát nem megbánta senkit, minősége tekintetében. A VB hossza is azért extra lesz, én úgy gondolom. Meg hát azért kíváncsi vagyok a csapatokra. Alapvetően én szoktam szeretni a világversenyeknek, a világbajnokságoknak az első 2-3 hetét, a csoportköröket, mert bár lehet, hogy becsúszik egy-két gyengébb színvonalú találkozó, de látunk olyan csapatokat, akiket azért általában nem szoktunk, vagy legalábbis nem túl sűrűn, és azért kapunk egy képet arról, hogy a világlabdarúgása más helyeken hogy néz ki, hol tart, milyen stílusban futballoznak a csapatok.
Te emlékszel azért sok világbajnokságra, ráadásul azért rengeteget biztosan aktív figyelemmel is követtél, például akár az 1986-osat is, amelyen legutóbb szerepelt a magyar labdarúgó válogatott, az már 40 éve volt, de hát azon kívül azért jó pár VB-t rendeztek már azóta. Van-e neked favoritod, vagy esetleg az a kedves a szívedhez, amelyen egy magyar válogatott szerepelt?
Hú, hát nyilván a 86-os világbajnokság azért másként él az ember emlékezetében, bár egy picit én azt mondom, hogy nekem a 78-as talán kiemelkedik, hogy még jobban visszamenjek az időben. Sajnos én a 78-as vagyok, annyi idős, hogy a 78-as VB-re is emlékszem, mert ugye azt megelőzően 66-ban voltunk utoljára világbajnokságon, és ott a 78-as VB-t megelőző selejtező sorozatban is kicsit hasonló elvárások, vágyak, álmok fogalmazódtak meg, mint most, hogy hát azért ennyi idő után már csak ki kéne jutni egy VB-re, és ott is nagyon felfokozott hangulatban játszotta a magyar válogatott a selejtezőket, és minden szurkoló nagyon kihegyezve várta a világbajnokságot is. Hát a selejtezőket ugye nyilvánvaló, mint tudjuk, azt sikerrel vettük. A kinti szereplés az már sajnos nem volt annyira eredményes, bár hát horror csoportba került a magyar válogatott, ugye tudni kell, hogy 78-ban csak 16 csapat volt, és hát mi a házigazda argentinokkal, az olaszokkal és a franciákkal voltunk egy csoportban, extra nehéz volt, de nyilván a 86-os VB is nagyon ott van előttem, hiszen ott komoly eredményt vártunk el a válogatottól, amelyik a világbajnokságot megelőzően Európa legjobb válogatottja titulust elnyerte. Mezei Györgyöt a legjobb szövetségi kapitánynak is megválasztották, ugye az év kapitányának. Tehát tényleg talán mondhatjuk, hogy joggal vártunk egy extra kimagasló eredményt. Hát sajnos az is úgy sikerült, ahogy. Hát azóta pedig azt várjuk, hogy egyáltalán résztvevők legyünk.
És akkor beszéljünk már a mostani labdarúgó világbajnokságról, hiszen három óriási név is, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valószínűleg utolsó világbajnokságán szerepel, majd lehet-e egyáltalán nem őket a figyelem központjába helyezni, és te mennyire várod azt, hogy ismét őket a pályán lásd nemzetközi színekben?
Hát nyilván olyan korszakos egyéniségek és az elmúlt 10-15 év olyan szintű meghatározó játékosai, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani, és akik rengeteg élménnyel, kiváló mérkőzéssel ajándékoztak meg minket. Én egy picit messzivel elfogult vagyok, mert a klasszikus futball zsenit benne látom. Ő azért 4 évvel ezelőtt szerintem nagyon sokat tett azért, hogy Argentina világbajnok tudjon lenni. Nem érzem azt, hogy ezt meg tudnák ismételni, azért az idő múlik. 4 év ebben a korban már nagyon sokat számít, és tulajdonképpen ezeket a szavakat, mondatokat tudom megismételni Neymarral és Ronaldóval kapcsolatban is. A portugál csapat szerintem esélyes, akár a végső győzelemre is, de hogy Ronaldo ehhez mennyit fog tudni még ők tényleg minőségi ellenfelekkel szemben hozzátenni, az azért bennem kérdéses, miként Neymarral kapcsolatban is ezek az érzéseim vannak.
És akkor végezetül utolsó kérdésnek, amely egy szakértőnek feltéve nem feltétlenül a leghálásabb, de azért így, hogy nincsenek ott a magyarok, azért mégiscsak lehet csapatokkal szimpatizálni. Van-e olyan nemzet, amelynek akár a játékával, akár egy-egy olyan kiemelkedő futballistájával szimpatizálsz, hogy esetleg szurkolj is nekik?
Hát én a spanyol futball híve vagyok, engem nagyon elkényeztettek a 2008-as, 10-es, 12-es EB-ken, VB-ken. Nekem az a Xavi Iniesta fémjelezte csapat, az nagyon beívódott egyrészt a tudatomba, másrészt a szívembe. Szeretem azt a focit, amit a spanyolok játszanak, úgyhogy én talán nekik szurkolok leginkább. De La Fuente annyit igazított a csapaton, szerintem amennyi ahhoz kellett, hogy racionálisabbak legyenek, ugye azért ezt a legutóbbi Európa-bajnokságon láttuk is. Én úgy gondolom, hogy független attól, hogy érzelmileg mennyire szurkolok nekik, szerintem szakmailag is mondhatjuk azt, hogy ott vannak az esélyesek között.
Bozsik Péter után egy ismerős hang, Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője nyilatkozott arról, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Feri, 9 nap múlva rajtól a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én egészen pontosan. Nagyon hosszú VB-re áll előttünk. Hogyan készül ilyenkor egy szakértő? Hogyan készülsz te?
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Nagy várakozásra tekintek a világbajnokság elé, bár megmondom őszintén, a csoportkör azért valljuk meg őszintén annyira nem izgat fel, hiszen a lebonyolítás sajátossága miatt én úgy gondolom, hogy valójában a legjobb 32 között a kieséses szakaszban fog igazán elindulni a világbajnokság. Egyébként kezdem figyelni a csapatokat, a kereteket, illetve hát azért főleg a top bajnokságokból érkező játékosokkal kapcsolatban azért van annyi félelmem, hogy vajon mennyi fáradtság lesz bennük, mennyire tudnak topon futballozni a világbajnokságon. Illetve hát az elmúlt világbajnokságok tapasztalata alapján úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az első pár fordulóban fogják a maximumot kiadni magukból a csapatok, de nagyon várom a világbajnokságot.
Te egész életedben aktív figyelemmel követted a labdarúgást, így egy pár világbajnokságra azért emlékezhet, a többi között például akár a 86-osra is, amely még a legutóbbi magyar érdekeltségű volt, de van-e esetleg favoritod, van-e amelyre azt mondod, hogy szerinted ez volt a valaha volt legjobb világbajnokság, amelyet megrendeztek?
Igen, hát érdekes kérdés, hiszen inkább ilyenkor az embernek a gyerekkori nosztalgikus emlékek ébrednek fel, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy 7 éves gyerkőtként addig vártam, hogy a magyar labdarúgó válogatott az általam először elsőnek figyelembe vett világbajnokságon szerepeljen, és emlékszem, hogy édesapámban nagy várakozások elé tekintettünk. Aznap volt a magyar-szovjet mérkőzés napján a kisdobos avatásom például, tehát ez csak egy ilyen furcsa emlék, és hát annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem szerepelt túlságosan jól, bár tényleg nüanszokon múlott a 0-6 ellenére a továbbjutásunk, az a világbajnokság talán, ami a legkedvesebb számomra, hiszen az volt az első, nem életemben, mert a 82-esnél már megszülettem ugyan, de nem követtem nyomon, viszont a 86-os világbajnokság a maga brillírozott technikai megoldásaival, Diego Maradonának a csodálatos futballjával, a németek szívosságával, és hát nem utolsó sorban az én akkori kedvencem Platini remeklés és a francia válogatott remeklésével zajlott, úgyhogy azóta is nosztalgikusan tekintek vissza, és egy szerintem egy nagyon-nagyon látványos és izgalmas világbajnokság volt.
A 2022-est, tehát a legutóbbi világbajnokságot Argentína nyerte, akkor Lionel Messi felért a csúcsra, most viszont 3 nagyjátékosnak is valószínűsíthetőleg utolsó VB-je lesz ez a 2026-os, Neymar, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ez a 3-as. Hogyan figyeled majd őket? Van-e esetleg bármi, amit így különlegességként tekintesz az ő személyükben?
Igen, hát az ő személyük önmagában különlegesség, és az, hogy Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságára készül, ez egész egyszerűen elképesztő rekord. Én nyilván szurkolok mindig az ilyen visszavonulóban lévő, jóval 30 feletti sztároknak, de azért a realitás talaján maradva, hogyha az eszemre hallgatok, akkor én pont azt várom, hogy mondjuk olyan 22 és 26 év körüli, a pályafutások elején, de már-már majdnem a csúcsán lévő játékosok fognak igazából előtérbe kerülni. Vagy pedig az lesz, hogy már meg lesz egy piti rutin, és ilyen 28-30 év körül játékosokról fog szólni a világbajnokság. Azt is nagyon várom, hogy valaki be fog robbanni olyan, hát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen, de talán a nemzetközi top futball számára kevésbé ismert játékos. Nagyon nehéz, szinte megjósolhatatlan. Egyrészt a világbajnokság lebonyolítása is olyan, hogy ez példa nélküli, tehát eddig ilyen lebonyolítású világbajnokság nem volt. Másrésztről pedig maga a hosszúsága, az időzónák közötti különbségek, az éghajlatok ugrálása, tehát gyakorlatilag lehet egy csapat, amelyik Kanadába kezdi a világbajnokságot, és Mexikóban egész más éghajlaton fejezi be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező szerepet fog játszani, ami valójában nem futball taktikai faktor, hanem igazából az életmódbeli, éghajlatbeli és a klimatizációs beli különbségek.
Végezetül pedig egy nem feltétlenül túl hálás kérdés, ha egy szakértőnek teszi fel az ember, de azért mégiscsak vannak az embernek favoritjai, vagy ha nem is favoritok, akkor biztosan lesz olyan válogatott majd, amelynek így már előzetesen is meg tudod mondani, akár hogy élvezheted akár a labdarúgását. Itt nem mondok opciókat, hiszen azért sok csapat játszik nagyon szép labdarúgást, de van-e, amelyikkel te úgy szimpatizálsz, ha nem is feltétlenül szurkolsz nekik?
Én igazából a latin futballnak a híve vagyok, tehát talán látványra és felfogásra most a mostani spanyol válogatott áll hozzám legközelebb, tehát nekik mindenféleképpen szurkolni fogok, de kíváncsi leszek, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinensen Németország után sikerül-e második európaiként valakinek a végső diadalig eljutni, mert az óriási nagy bravúr lenne. És én ennek ellenére, vagy éppen ezért azért az argentin válogatottat tartom még további esélyesnek.
Bene Ferencet követően ismét az M4 Sport egyik szakértője következik. Dragoner Attila mondta el, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó VB-t.
Nagy rajongója a futballnak, úgy is várom meg, mint szakértőre is, hiszen ez egy nagy kihívás nekünk is, hiszen rengeteg esemény, megnövekedett létszám, késő éjszakában nyúló mérkőzések, ugye rengeteg adat, rengeteg játékos, remek edzők összecsapása, és egy olyan torna, ami biztos, hogy teli lesz élménnyel, csak úgy, mint amikor gyerekkorunkban megszerettük ezt a sportot, és az onnan lévő világbajnoki trófea fölemelések, azok örök emlékek maradtak.
Biztosan sok labdarúgó világbajnokságot követtél már aktív figyelemmel, volt olyan is esetleg, amelyen még a magyar válogatott 1986-ban szerepelt például, de van-e neked favoritod, van-e olyan tornád, világbajnokságod, amelyre azt mondod, hogy ez volt a legjobb szerinted?
Hát mindig voltak élmények. Az első, ami még gyerekkoromban megmaradt, az a 82-es világbajnokság szenzációs mérkőzései, argentinok játéka, Diego Maradona 86-os, ugye a Magyarország szereplése, ott az argentin győzelem a németek ellen a döntőbe. Ezek voltak a gyerekkori emlékek, és akkor utána már jöttek a szakmai fejlődésen végbe ment tornák, amikbe lehetett beleszeretni egy-egy zseniális játékosba, vagy egy fantasztikus mérkőzésbe, vagy egy-egy gólörömbe. Úgyhogy azért is várja az ember a tornát, hogy lásson érzelmeket, egyrészt ami árad a szurkolók felől, vagy egy-egy zseniális játékosnak akár az utolsó eseményét, vagy megdöntött rekordokat, tehát sok minden miatt én úgy vagyok vele, hogy hatalmas élmény lesz ez a több mint egy hónap mindenki számára.
És biztosan nagyon fárasztó is, ahogyan említetted, az éjszakában nyúló mérkőzések miatt is. A 2022-es világbajnokságot Argentína nyerte Katarban. Most van-e neked favoritod, akire azt mondod, hogy talán a legerősebb csapat lehet, vagy amelyre azt mondod?
Favoritom nincs. Tipp szintjén azért van tippem, de ez egy nagyon hosszú torna lesz. És az biztos, hogy végig kiegyensúlyozott teljesítmény nem várható. És az fog dönteni véleményem szerint, hogyha nehéz mérkőzés, ha nem úgy megy a csapatnak, esetleg azt, hogy nyeri meg egy adott válogatott, és hogy ott az egyéniségek, a sztárok, azok a labdarúgók, akik egy hosszú szezon után vannak, azok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a játékosok, akik meccseldöntő szerepet szoktak vállalni, hogy szerepel vagy az utolsó tornáján Messi, Ronaldo, Neymar, azért ezek hatalmas élmények lesznek minden esetre, azért egy argentin, egy spanyol válogatott, egyértelmű esélyeknek számít. Anglia, Németország és akár Portugália is beleszólhat a végső érmekbe. De Brazíliát soha nem lehet leírni. A brazil válogatottba visszatérő egyéniségek vannak egy remek szakemberrel, de még egyszer mondom, egy ilyen hosszú tornán sok minden döntő szerepet kaphat. Ugye azt se felejtsük el, hogy Dél-Amerika, Észak-Amerikában van a torna, más éghajlat, rengeteg utazással járó mérkőzés sorozat, úgyhogy teli vagyunk kérdésekkel, kis csapatoknál ki lesz az, aki meglepetést okozhat, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a favoritoknak lesznek nagyon nehéz mérkőzései, és lesznek meglepetések is.
Végezetül egy utolsó gyors kérdésre még. Tudom, hogy szurkolni úgy igazán csak a magyar válogatottnak lehetne, ha kijutott volna a labdarúgó világbajnokságra, de van-e olyan válogatott, amelyel szimpatizálsz esetleg mutatott játéka alapján, vagy éppen egy-egy karakter miatt?
Szakértőnek nem illik ilyet mondani, de én mégis megteszem. Én az előző világbajnokságon az argentin válogatottnak szurkoltam a döntőbe a franciák ellen. Úgyhogy a franciáknak remek játékosai mellett azért sokan nagyon nagy esélyesnek tartják, de hogyha csak egy csapatot kell megemlítenem, akkor az argentin válogatott lenne.
Végül, de nem utolsó sorban ismét egy ismerős hang, Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője az, aki nem csak elmondja, hogy hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, de azt is elmondta, hogy melyek a legszebb emlékei a világbajnokságokkal kapcsolatban.
Nagyon várom a világbajnokságot. Nagyon szomorú tény, hogy 40 éve voltunk legutóbb világbajnokságon, ugye Mexikóban. De ha belegondolunk arra, hogy ma ünnepeljük annak a Magyar-Orosz-Szovjetunió 6-0-nak a szomorú évfordulóját, amikor a világbajnokságon 6-0-ra kikaptunk, de utána, ha egyen jobb a góllányunk, tovább jutottunk volna, ez akkor ugye nem történt meg, de ennek már 40 éve. Én ha visszagondolok arra, hogy akkor még jóval kevesebb csapat, hát volt, hogy 16 csapat volt a világbajnokságon, most pedig már 48. Ez a kis csapatoknak óriási lehetőséget biztosít, viszont a nagyoknak nagyon keserves lesz, mert ugye a Premier League-ből jönnek a legnagyobb 5 bajnokságot, most nem sorolom végig, de az a lényeg, hogy rengeteg meccs van a lábukba, és a végén úgyis a nagy csapatok fognak odaérni, de hát a kicsiknek meg így adatik meg a lehetőség, hogy játszassanak a nagyok ellen.
Említetted már, hogy jó pár világbajnokságot aktív figyelőként néztél, sőt, hát biztosan rengeteg olyan is van, amelyből egy-egy emlékezetes momentumot is ki tudnál ragadni. Legutóbb, mint azt te is említetted, 40 éve volt a magyar válogatott a VB-n, így azért nem feltétlenül az a legszebb emléked, de melyik volt számodra a legkedvesebb világbajnokság, vagy az, amelyre a legszívesebben emlékszel vissza?
Nekem az 1982-es világbajnokság a kedvencem, ami Spanyolországban rendeztek, és kim volt a magyar válogatott, ugye 78-82-86-ban kim voltunk egymás után, és ez a 82-es világbajnokság, ez nagyon emlékezetes, egy csoportban voltunk Salvadorral, Argentinával, Belgiummal, Salvador 10-1-re vertük meg, ez a világbajnoki csúcs, ugye Kis Laci csereként jött be a Vasas legendás centere, és 10 perc alatt mester 3-as lőtt, ez mindmáig megdönthetetlen a világbajnokság történetében. Argentina ellen 4-1-re kikaptunk, ott Pölöskei volt a gólszerzőnk, de ott már egy bizonyos Maradona már fantasztikusan játszott, akkor már világklasszis játékos volt. Hát sokszor beszéltem abból a csapatból, játékosok, a Garab, a Sallai, hogy Mészöly Kálmán volt az edző, és ketten fogták. Azt, hogy a fogtuk, hát legutoljára a kiáróba láttuk, a játékos kiáróba, az a pályáma követni se lehetett. Fantasztikus játékos volt. És utána volt az emlékezetes Belgium elleni mérkőzés, ami 1-1-re végződött. Varga Kacsa góljával vezettünk ugye 1-0-ra Belgium ellen. Egyenlítettek úgy, hogy többször megállíthattuk volna a belgákat, de Csernyatinszki révén egyenlítettek. Mészáros meg is foghatta volna a lövés, ki tudta volna, csak fogni szerette volna, becsúszott a hónal alatt. 1-1 lett, de Fazekast elütötte Fáv, tehát itt bejutottunk volna 8 közé, tehát nagyon jó csapatunk volt, és nagyon nagy esélyünk arra, hogy komolyan szerepeljünk. de nekem még a magyarok mellett azért maradt meg nagyon ez a világbajnokság, én akkor 12 éves voltam, de az olaszoknál feltűnt egy bizonyos Paolo Rossi, aki fantasztikusan érezte a kaput. Ugye nekem is ez volt az erényem itt, hogy jó helyzetekből közelről tudtam gólokat szerezni, és Paolo Rossi nekem akkor a példaképen volt, szerettem volna nagyon ráhasonlítani. És volt egy emlékezetes mérkőzés a középtöndőben, amikor Brazília Olaszországgal játszott. Hát az egy fantasztikus mérkőzés volt. Szokrates és Falcao góljával a brazilok vezettek 2-0-ra. Már mindenki elkönyvelte, hogy Brazília simán megnyeri nem csak az olaszok elleni mérkőzést, hanem az egész világbajnokságot. Hát a Zico, Éder, félelmetes csapata volt akkor a braziloknak. És jött ez a Paolo Rossi, akit akkor még nem annyira sokan ismertek, és az ő mesterhármasával megfordították az olaszok a brazilok elleni mérkőzést. Utána meneteltek tovább, és a döntőben az NSK volt az ellenfelük, ugye a Német Szövetségi Köztársaság, és akkor a döntőben 3-1-re győztek, itt is betalált Rossi, Tardelli és Altobelli voltak még az olasz gólszerzők. Nekem ez annyira élénken él az emlékezetembe, hogy 90 ezer néző volt ugye Spanyolországban ezen a mérkőzésen, félelmetes, és tényleg eltelt most már, nem is tudom, hirtelen 44 év, és mint teljesen frissek az emlékeim, annyira megragad bennem ez fiatal gyerekként.
Az érződik rajtad, hogy azért a labdarúgó világbajnokságok mély nyomot hagytak benned. Egy picit térjünk át a mostani VB-kre. 2022-ben Argentína emelhette a magasba a trófeát, most 2026-ban azért rengeteg csapat lesz ott, és nehéz szakértőként azért valamennyire függetlennek maradni, de most egy kicsit lehetsz elfogult is. Van-e olyan csapat, amelyel szimpatizálsz és örülnél neki, hogyha megnyerné a világbajnokságot, akár a játéka miatt, akár egy-egy kiemelkedő személy alak miatt, labdarúgó miatt?
Érdekes, hogy nekem egyetlen olyan csapat nincs, aki teljesen teljes messzélséggel szurkoknak. Én a minden jobb meccseket, én a játékos futballt szeretem, mint a spanyolok, a brazilok, a portugálok, vagy az argentinok játszanak, ami nagyon látványos, támadó futball. Én ezt preferálom, de hát a dél-amerikai csapatok közül már említettünk kettőt, de az afrikai csapatok közül is biztos lesz ilyen. Minden VB-n vannak meglepetés csapatok. Hát most a sztárokat nem kezdem el sorolni, mert azért van legalább egy 15-20 olyan, aki kiemelkedő lehet, meg azon belül is, aki berobbanhat. De én még egyszer mondom, ezt a latinos, dél-amerikai focit nagyon kedvelem, hogy a trükkök, a cselek, a lövések, ami egy... tényleg egy nyílt játék, hogy nem az, hogy beállok a kapu mellé, bekkelek 9-10 emberrel, és hátra lesz egy kontra, egy szöglet, egy pontrugás, valamiből találok gólt. Itt most meg tudják mutatni magukat a kis csapatok, olyan játékosok, akik el tudják adni magukat. De a legnagyobb lehetőség a futballistáknak arra, hogy minőségi csapatok ellen megmutassák azt, hogy mire képesek. És itt elég egy jó játék, egy olyan mérkőzés, amivel már be tudnak kerülni az 5 top bajnokság egyikébe. Biztos, hogy lesz meglepetés, mert az mindig van, de a végén én azt gondolom, hogy a legjobb 8 közé a 7 favorit fog bekerülni, és a legjobb 4 közé sem. Én azt gondolom, hogy a 4 között már nem lesz meglepetés.
Kedves hallgatók, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Jánbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4.